mi azt mondtuk, hogy igazából Kína olyan, mint Usain Bolt. Tehát, hogy elindul mindenki, mindenki borzasztó jó futó. Tehát ott vannak, és a végén tudod, hogy, tehát, hogy nem is az, hogy ő nyer, mert hogy nem arról lesz itt szó, hanem arról, hogy utca hosszal ér be a többi szereplő, de a többi szereplő is nagyon gyorsan odaérkezik, és mi ezt láttuk, tehát, hogy akár Törökország, ott van Brazília, ott vannak az öböl államok, akár Dél-Kelet-Ázsiában mondjuk, akár Indonéziát szépen lassan majd említhetjük. Tehát azt látjuk, hogy igazából ez a versenyfutás zajlik Afrikáért, és hogy ha nem Kína, akkor ott lehet más is, ami egyébként az afrikai államok számára egy további lehetőséget biztosít arra, hogy mozogjanak, de hogy Kína volt az első, de ez inkább egy versenyfutás. Tehát én nem is azt gondolom, hogy konfliktusaik lennének, hanem hogy riválisok.
Az Egyesült Államok trónja a világ tetején megrendült. Nem most, több mint 10 évvel ezelőtt, a trónkövetelők azonban megjelentek, Kína és Oroszország pedig a világ olyan tájain kezdtek el kavarni, melyre az Egyesült Államok és a Nyugat, mintha vak maradt volna. Kína és Oroszország azonban nem csak ezért fontos, hanem leginkább azért, mert a nyugati világ ellenzékéből ellenféllé is váltak, illetve úgy nyomultak be Afrikába, hogy a nyomulás közvetett hatásait a Nyugat már a saját bőrén érzi. Mit akar Kína? Mit csinálnak valójában Afrikában? Hogyan fogadja őket az elfelejtett kontinens? És hol van Afrika valódi helye ebben a világban? Zsúfolt ma a stúdió, több vendégünk is van. Egyikük Vörös Zoltán, Kína-kutató a Pécsi Tudományegyetemről, a másikuk pedig Tarósi István, politológus, szintén a Pécsi Tudományegyetemről. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Köszönjük szépen, mi is a meghívást, örülünk, hogy itt lehetünk.
Lenter Balázs pedig a HVG olvasói, nézői, hallgatói valószínűleg már régről ismerik, ő a mai adásunkat történészként fogja segíteni.
Köszöntöm a hallgatókat és a nézőket.
Én pedig Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez a Fülke, a HVG közéleti műsora. És hadd lőjek el a bevezetőben annyit, hogy remélem, hogy a kameraképen látszanak azok a könyvek, amik itt előttünk, illetve vendégeink előtt ki vannak terítve, azok apropóján fogunk beszélgetni. A kiadvány címe, és szóljatok, hogyha pontatlanul írtam fel magamnak, Átalakuló világrend, az unipoláris pillanat vége. Ezt a könyvet ezt is szerkesztettétek, és ennek alapján fogunk elsősorban Kínáról, illetve Afrikáról is beszélgetni. De mielőtt ebbe az egészbe belekezdenénk, arra kérnélek benneteket, hogy helyezzétek el Kínát ebben az egész nagy világrendben. Reális kihívója szerintetek már a Kína az Egyesült Államoknak, avagy sem?
Egy nagyon, nagyon komplex kérdésről beszélünk, azt gondolom, amikor ezeket a világrendi folyamatokat próbáljuk megérteni, és akkor arról beszélünk, hogy Kína, mint megérkezik, hogyan is pozícionálható abban a struktúrában, ahol az Egyesült Államok azért egyfajta szuperhatalomként, egy hegemon szereplőként, abszolút, igazából a politikai, a gazdaság és a kulturális folyamatokat is dominálta. És amikor azt mondom, hogy dominálta, akkor nyilván hozzá kell tennem, hogy és dominálja. És azt hiszem, hogy ezzel elkezdek abba az irányba elmenni, hogy a válasz az lehet, hogy igazság szerint egyértelműen ott van kihívóként Kína. Egyértelműen megérkezett Kína. Ugye most már hosszú ideje gazdaságilag azt látjuk, hogy megérkezett a világ második legnagyobb gazdasága, de azért ez nem azt jelenti, hogy lennének globális képességei arra, hogy az Egyesült Államokkal valamilyen szinten versenybe szálljon, vagy globális szinten képes legyen az Egyesült Államoknak az érdekeit valamilyen szinten visszaszorítani.
Tehát gazdaságilag vagy katonailag?
Én azt látom, hogy gazdaságilag sincs még ott Kína, tehát hogy vannak nyilván van olyan térségek, olyan régiók, és nyilván Afrikáról fogunk beszélni, akkor az egy kulcs szereplő ebből a szempontból, de ha globálisan megnézzük, azt látjuk, hogy veszi át mondjuk a dél-dél kapcsolatoknak is köszönhetően a vezető szerepet, egyéb más szerepektől, nem csak az Egyesült Államoktól, hanem mondjuk az Európai Uniós tagállamoktól, az európai államoktól, de globális szinten még nincs, ott katonailag biztosan nincs. Tehát amikor mondjuk hezitálok a gazdaságnál, akkor egyértelműen ki tudom mondani azt, hogy katonailag nagyon-nagyon messze van még Kína attól, hogy mondjuk a saját érdekeit meg tudja védeni, katonailag bárhol be tudjon avatkozni. Tehát hogy ettől távol vannak. És kulturálisan is azt látjuk, hogy a soft power-ről beszélünk, hogy megjelenik a puha erő, megjelenik az, hogy hogyan próbál a gazdasági erő mellett tényleg kulturálisan is hatni ezekre a szereplőkre, és megint Afrika kifejezetten erős lesz ebből a szempontból, de ez is megint egy globális politika. De amit társszerző kollégámmal ebben a kötetben is kiemeltünk, hogy Kína azért továbbra is nagyon sokban függ ettől a világrendtől, vagy ettől a struktúrától, amelyet azért az Egyesült Államok dominál. Tehát, hogyha amikor elkezdünk beszélni szerintem ebben a struktúrában arról, hogy reális kihívó-e, igen, a kihívó, tehát hogy láthatjuk nagyon jól, hogy igazából nincs másik szereplő, amelyik képes lenne kihívni az Egyesült Államokat, viszont nincs azon a szinten, hogy mondjuk azonos pólusokként beszélhetnénk róluk, sokkal inkább függ még Kína ettől a világrendtől, mondjuk a kereskedelmi útvonalnak a biztonságától. Mondjuk éppen az elmúlt időszaknak ez az a jemeni esete is azt mutatja, hogy egy szereplő van, és ebben az amerikai politikusoknak igaza van, egy szereplő van, ami képes megtenni ilyen támadásokat, Kína sem képes még erre, a kapacitásokon dolgozik, tehát hogy azért izgalmas, azt gondolom, önmagában a kötetünk is, és a kötetnek az iránya, mert hogy látszik, hogy vannak tendenciák, látszik, hogy vannak olyan folyamatok, amelyek azt célozzák, hogy itt azért történjen átalakulás, de Kína azért még függ azoktól a struktúráktól, amelyeket az Egyesült Államok biztosított hosszú időn keresztül.
Hogyha csak az utóbbi 30 évet nézzük, hogyan jutott el idáig Kína? Hogy oké, katonai kihívó még katonai kihívóként még nem jelenik meg, de az Egyesült Államoknak gazdaságilag már Egyesült Államokkal gazdaságilag már felveszi a versenyt.
Hát azt hiszem, hogy itt megint csak egyszerű válaszokat nem tudunk adni, és sok folyamat zajlik egyszerre. Itt azt gondolom, hogy azt mondhatjuk talán, hogy nyilván ez a globalizációnak és a kapitalista gazdasági struktúráknak egyik eredménye, tehát nyilván az, hogy Kína letért a kommunista útról, ugye most már modern szocializmust épít a kínai népköztársaság.
De ugyanúgy autoriter maradt.
Autoriter maradt, és ez egyébként egy nagyon nagy meglepetés is. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ugye a maga a globalizáció nyitás a 70-es évek legvégén elindított nyitás politikája, ami 80-as évektől kezdődően beintotta a gazdaságot, ami egyébként egy hozzáadott értékkel nem kifejezetten rendelkező gazdasági növekedés volt, exportorientált, tehát szüksége volt arra, hogy a globális piacokat elérje, ugye a WTO tagság 2001-ben is ennek köszönhető, és igazából a globális szereplők, ahogyan ez megtörtént Japánnal a II. Világháború után a japán csoda keretében, ahogy ez aztán Dél-Korea kapcsán folytatódott, valójában Kína ezt a gazdasági növekedést el tudta kezdeni indítani. És ott vannak most, hogy meg kéne tenniük azokat a strukturális átalakításokat, amelyek Japánban megtörténtek, amelyek Koreában megtörténtek, és hogy itt van a meglepetés, vagy az a helyzet, amit nem mindenki ért egyelőre, vagy sokan nem értenek, hogy Japán demokratizálódott, Dél-Korea demokratizálódott, és nyilván vannak autoriter jegyek továbbra is Dél-Koreában, akár csak a csebolokra gondolunk, de hogy Kínában ez pedig nem történt meg, sőt az elmúlt egy-két évben láthatjuk, hogy bizonyos esetekben egy kicsit még inkább centralizáltabbak lettek. Meglátjuk, hogy ez hova jut ki. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez mondjuk a versenyképességüket segíti ebben a világrendben, de az viszont biztosan látszik, hogy igazából az Egyesült Államok szeme előtt valamilyen szinten jóváhagyásával történt meg a kínai gazdasági növekedés, legalábbis az a nagyon látványos ütem, ami tartott nagyjából a 2010-es éveknek a legelejéig.
Mennyiben tűnik a kínai, hogy is mondjam, tehát mennyiben tűnik az Egyesült Államok bajszának húzogatásának, ha lehet ilyen szépen magyarul kifejeznem magam, az, hogy Kínának ugyan nincsen túl sok külföldi bázis, de abból kettő az amerikai kontinenseken van, tehát Argentínában és Kubában.
Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül elsősorban az Egyesült Államok bajszának a húzogatása a kínai cél. Én azt gondolom, hogy elsősorban az a cél, hogy Kína képes legyen megvédeni az érdekeit, és ebben egyébként sokkal többször másolja az Egyesült Államokat, mint azt adott esetben gondolnánk. Tehát önmagában a hadseregnek az átalakítása is. Tehát, hogy volt itt egy harmadik indokínai, vietnámi kaland Kína részéről, aztán 16 napig tartott egészen pontosan. Hát ott azért rájöttek arra, hogy a mennyiség az nagyon jó, de a minőség az még jobb. És amikor az utánpótlásról beszélünk, meg az infrastruktúráról, és hát akkor ugye itt egy öbölháború is zajlott ezzel párhuzamosan, ami bebizonyította azt, hogy az Egyesült Államok egyre inkább az emberi veszteségeket nélkülözni próbáló megközelítése nagyon-nagyon hatékony tud lenni, és azóta ki van tűzve egyébként a modernizáció, ez ugye igazából a reformis nyitással lényegében Deng Xiaoping által már meghirdetése került, és lényegében azóta egy nagyon-nagyon-nagyon lépcsőzetes, nagyon átgondolt stratégiai átalakítása zajlik a hadseregnek, és az azt jelenti egyébként, hogy ugyan most nincsenek ott, de szerintem egy-két évtizeden belül, és lehet, hogy ez az egy, lehet, hogy ez a kettő lesz, nyilván nem évekről beszélünk, képes lesz egyébként nagyon-nagyon hasonló kapacitásokkal. A cél az egyébként, hogy hasonló kapacitásokkal rendelkezzen Kína, akár mondjuk a tengeri kereskedelmi útvonalaknak a megvédésére gondolunk. Tehát, hogy egyszerűen Kína számára, egyébként egy exportorientált ország számára, ahol még mindig nagyon fontos az export, és nyilván a belső fogyasztásra nagyon-nagyon fontos lesz, hogy átálljanak, de ez mellett energia szükségleteik vannak, tehát ugye itt nagyon-nagyon nagy az igény arra, hogy importáljanak is. Az, hogy nem képesek megvédeni a kereskedelmi útvonalakat, tehát itt nyilván az Indiai óceántól egészen a Malakka-szoros át az Indiai-óceánon, az Afrika keleti partjai, Suezi csatorna, Gibraltár, tehát hogy tényleg, és akkor menjünk el másik irányokba is, tehát hogy nem képes ezeket megvédeni, az nyilvánvalóan hát sérülékenyé teszi az államot. Tehát amikor arról gondolkodik, vagy abban gondolkodik Kína, hogy hogyan állomásokat hozzon létre, olyan bázisokat, és ugye egyébként ebben a tekintetben azért az afrikai kontinens, itt a Djibutit sem szabad elfelejteni, mert hogy majd ebben is beszéltünk, hogy
fogunk menni, de még
hogy ott is van egy, tehát ez azt mutatja, hogy azért megpróbálnak nagyon fontos kereskedelmi útvonalak mentén olyan bázisokat létrehozni, amelyek képesek valamilyen szinten ellensúlyozni azt a képesség hiányukat, hogy mondjuk nem tudják a hadseregükkel fenntartani, vagy hát a haditengerészetükkel fenntartani az útvonalnak a védelmét. Tehát ez egy fontos elem.
Szeretném árnyalni az a képet, jó? Tehát, hogy kedves kollégámmal nagyon sok mindenben egyet szoktunk érteni.
De itt most egy szakmai vitát látom kibontakozni.
De szeretném tovább árnyalni, igen. Tehát akkor, amikor azt mondjuk egyébként, hogy másolja Kína mondjuk az Egyesült Államokat, ez egy nem új keletű történet. Kína folyamatosan máshol mindenkit. Jó, tehát a császári időkig, ha visszanyúlunk, mindig a császároknak az volt az egyik fő mondása, hogy kiküldi a különböző küldötteket, menjenek el a selyemút mentén, ugye, amit kiépített Kína, egyébként idő előtt 114-től folyamatosan, nyugat irányába, és hozza haza azokat az okosságokat, lopja el, nézze meg, másolja le, amiket aztán majd otthon továbbfejlesztünk. Ugye, az innováció egyébként az egyáltalán nem kis pályás területe Kínának, tehát hazahozza és tovább viszi, nem hogy adaptálja, hanem egyébként jobbat csinál belőle sok esetben. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy egyébként pedig a saját képére formál. A saját kínai képére. Tehát azt látom ebben az átalakuló világrendben, és amivel szeretném tovább árnyalni a kérdést, az, hogy akkor tényleg lehet-e kihívója Kína az Egyesült Államoknak, én azt mondom, hogy igen. Határozottan azt mondom, hogy igen, és teljesen egyetértek egyébként, hogy szektoriálisan, ha végigmegyünk, a hatalmi erő formáit, ha nézzük, akkor biztos, hogy például a katonai erő esetében borzasztó sok időnek kell még eltelnie.
Miközben... Ez mennyi ez a borzasztóan sok idő? Bocsánat, hogy közbevágok.
Én azt mondom, hogy ez mondjuk néhány év alatt nem fog bekövetkezni.
De mondjuk 10-15?
Én azt gondolom, hogy 10-15 év biztos, hogy szükséges még. Biztos, hogy szükséges még ahhoz, hogy egyébként Kína ezeket a kapacitásokat. Zoli egyébként ennél többet mond, én úgy emlékszem, de majd kiderül.
Igen, csak ugye az, te közben nem arról beszélünk, hogy az Egyesült Államok nem, ugye leállt van, volna, tehát hogy az Egyesült Államok is folyamatosan növeli a kapacitásokat. Tehát igazából ezért ez egy ilyen egy érdekes dilemma, hogy Kína ugyan érkezik, és hogy megnézzük ezeket a hadi kiadásokat, elképesztő mértékben növekedik Kína, de hogy az Egyesült Államok pontosan sem csökken.
Persze,
tehát, hogy,
persze.
És hát a technológiai tudás az Egyesült Államokban is ugyanúgy azért elképesztően jelen.
Na, de ahova akarok jutni, az az, hogy akkor, amikor az USA hátrébb lép, és ezt látjuk, Trump második elnöksége idején tökéletesen az első pillanattól azt látjuk, hogy hátrébb lép az USA egy csomó olyan szerepvállalásból, a nemzetközi rendszer egészét nézzük, a nemzetközi folyamatokat nézzük, a multilaterális intézményeket nézzük, ténylegesen azokat az elkötelezettségeket nézzük, ami fémjelezte az USA szerepvállalását a nemzetközi térben, egyébként mondjuk szuperhatalom, hegemon szuperhatalomként, az egyre inkább azt fogja eredményezni, hogy ezeket az űr lehetőségeket Kína rögtön képes felvállalni, hogy megpróbálja megtölteni. És azért pontosan szeretnék fogalmazni, hogy megpróbálja megtölteni, mert egyébként a kapacitásai nem mindig adottak. Tehát kapacitás hiányokkal biztos, hogy küzd, de azzal, hogy az Amerikai Egyesült Államok hátrébb lép, és Afrika esetében tényleg 20 éve nézem egyébként a kínai szerepvállalásokat az afrikai kontinensen, a kutatásaimban, ott világos módon azonnal tud reagálni Kína, és onnantól kezdve egyértelmű kihívója lesz az Egyesült Államoknak.
Ha egy mondatban kellene összefoglalnatok, szerintetek mi Kína külpolitikai célja? Megfogalmazható ez így egyáltalán ebbe a benyomulás félében gondolkodnak, amit te mondtál?
Én az én olvasatomban, a kínai külpolitikai gondolkodásban nagyon hosszú ideje ott van a stratégiai szemlélet, a hosszú távú stratégiai szemlélet. Ez azt jelenti, hogy ha megérkezik mondjuk Afrikába valamilyen vállalással, megérkezik mondjuk egy beruházással, az nem egy pontszerű történet, hanem azt akkor tovább fogja tolni. A saját terepi kutatásainkon, közös terepi kutatásainkon is, Afrika különböző pontjain, elsősorban egyébként a kelet-afrikai térséget járjuk, de máshol is egyébként szubszaharai Afrikában, ahol jártam saját magam egyedül is, és más kollégákkal, azt lehetett látni, befejeztek egy projektet, rögtön egy referencia volt egy másik afrikai ország számára, és már telepítették át a környező országba, vagy egy másik régióba azt a kapacitás, és mentek tovább, ők hosszú távon rendezkednek be Afrikában is. És amit látunk az övezetés út kezdeményezéssel, ahogyan én ezt olvasom, az valójában tényleg a régi selyemút gondolkodásnak a felélesztése.
Csak hát az egész világra kiterjesztve.
Így van, abszolút egy teljesen globális terjeszkedés ilyen szempontból, mert a selyemút is miről szólt, kelet és nyugat összekötése, úgy, ahogy az előbb elmondtam én, hogy igen, hozzunk haza mindenféle tudást, egyébként vigyük el az akkor már termék feleslekként akkor úgy hívták azt a várost, ma úgy hívják, hogy Xi'an, akkor úgy hívták Chang'an, kínai az azt jelenti, hogy hosszú békevárosa, onnan indul a selyemút, az ősi selyemút hálózat nyugat felé, hogy vigyék el azokat a sokkal több terméket, ami egyébként szükséges volt az akkori kínai populációnak, adják el a világban mindenhol. Ugyanezt érzékelem, tehát ezzel az övezetési út kezdeményezéssel Kína magához akarja kötni a világot. És egyébként megfordítva, be akarja sokkal jobban kötni magát a ténylegesen különböző konnektív elképzeléseivel a világ mindenféle globális folyásában. Én így olvasom.
Mennyire
ezt
próbálja Kína az ilyen jellegű gazdasági terjeszkedését helyben politikai tőkére váltani? Ugye viszonylag gyakran lehet olvasni arról, hogy a kínaiak adósságcsapdával próbálják magukhoz láncolni az egyes országokat. Ebben persze tökre benne van az, hogy a rossz pénzügyi döntéseinket általában rászoktuk fogni külső tényezőkre, hogy a rohadék hitelező biztos ő vert át, és akkor rázzuk az öklünket akár az IMF felé, akár mondjuk ez mondjuk egy Tonga tekintetében Kína felé, de hogy ennek ellenére mégis az látszik, hogy Kína nagyon-nagyon sok olyan befektetést eszközöl, aminek a megtérülése legalábbis kétséges.
Oké, de az adósságcsapda terminust ki is mondja? Nem az afrikaiak mondták, ne arra, hogy Amerikából és a nyugati világból érkezik ez a terminus, ami meg teljesen világosan érthető, hiszen óriási kompetíció van a világ minden pontján, az érdekek mentén, hogy jobban pozícionálódjanak a különböző aktorok.
Hát nem az de mondjuk a srilankaiak mondták.
A srilankaiak mondták, de ha megkérdezed most a srilankaiakat, pont megkérdeztem egyébként erről egy kollégát, bizony a Hambantota kikötő az sokkal jobban menedzselt, mint volt. Rengeteg befektetést eszközöltek a kínaiak, akik átvették 100 évre, és igen, a háttérben ott lehet arról beszélni, hogy jó, milyen volt az a deal, amit kötöttek egyébként a srilankai kormányzattal, de az nem kérdés, hogy az ő érdekük is, és ezért ugrok rá rögtön el az adósság csapdára, mert egyébként ez azért, bocs, ha gondolkodunk, az azt is feltételezi, hogy akkor saját magamat is csapdába húzom, hiszen látom, hogy ez egy rossz üzleti deal, ez egy rossz financiálisan végiggondolt projekt, tehát nem fogja tudni nekem visszaadni a pénzemet. Jó, de akkor elkérem tőle a nyersanyagokat? Jó, de ő már azt mondja, hogy nem adom oda a nyersanyagomat, mert egyébként van másik 30 kompetitor, akivel sokkal jobb díleket tudok kötni. Így van például az etióp téma kapcsán, amikor az etiópok elkezdenek más honnan beszerezni pénzeket, amivel visszakezdik fizetni a kínai hiteleket például.
De egyébként, tehát hogy az, hogy egyébként beszélünk az adósságcsapdáról, mutatja, hogy azért ez egy olyan kérdés, amivel biztosan foglalkozni kell, és én sem osztom azt, hogy ez adósságcsapda lenne, mert az feltételezni, hogy Kína ezeket maga állítja fel, és ezáltal megpróbálja belecsalni ezeket az államokat. És akár Sri Lankát nézzük, akár ugye mondjuk a régiónkból Montenegrót szokták mondani, ugye az autópályafejlesztés, a félre sikerült autópályafejlesztés kapcsán, hogy ezek azért nem kínai döntések voltak. Tehát, hogy most is nyilván nem a felelősséget letolva ezekről a befektetés, vagy ezekről a befektetésekről a kínai irányokból, de hogy itt a montenegrói kormány, a Sri Lankai kormány volt az, amelyik befektetőket keresett, hiteleket próbált keresni, saját maga által fontosnak ítélt beruházásokhoz. Hogy ezek jól sikerülnek-e, vagy rosszul, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy megint ki a felelős ezekért, és valójában hogyan tudjuk ezeket értékelni, és nem hiszem, hogy egyébként ez 100%-ban akár Kínára lehetne tolni. Tehát az, hogy adósságcsapda, én sem hiszem, hogy úgy kell használnunk, mint ami, ahogyan egyébként nagyon sokszor használjuk. Ugyanakkor azt látjuk, és ezt Afrika kapcsán is látjuk, hogy adósság problémákat kreál. Viszont ez azt jelenti, hogy ha a csapdát használjuk, akkor igazából mind a két szereplő belekerül, mert hogy nyilván Kína is olyan hiteleket biztosít, amelyek esetében számára is kérdésesek egyébként ezeknek a megtérülése. És azt látjuk egyébként Afrika szerte, hogy csökken a kínai hitelezés. Drasztikusan csökken egyébként. Szerintem használhatjuk azt a kifejezést, hogy drasztikusan csökken.
Sokkal megfontoltabbak a kínaiak maguk pont emiatt.
Mert hogy látták azt is, hogy egyrészt nehezen érkeznek ezek vissza, és tényleg a COVID előtt is, de a COVID óta is rengeteg mértékben engedtek el hiteleket, adott esetben struktúráltak át hiteleket. Tehát, hogy látszik azt, hogy ők is érzékelik azt a problémát, ami jelen van, hiszen ez számukra is egy nagyon kardinális kérdés. Hiszen ezek a pénzek, ezek meg is kell, hogy térüljenek. Nagyon fontos, hogy a kínai, szerintem van egy nagyon izgalmas eleme a kínai hitelezésnek, amikor olyan infrastruktúrális beruházásokra érkeznek hitelek, amelyek kínai vállalkozásokat is tudnak valójában támogatni. Tehát, hogy itt van megtérülés, de az látszik, hogy jóval óvatosabb Kína is. Tehát a kezdeti fogalmazok úgy, hogy lendület, megérkezés után azért ők is jóval szerintem átgondoltabbak. És amikor arról beszélünk, hogy van stratégia sok esetben mondjuk a kínai külpolitika mögött, akkor az is látszik, hogy itt is jóval megfontoltabbak abban a tekintetben, hogy melyek azok a projektek, infrastruktúrális beruházások, amelyek segíthetnek, együtt esetben egyébként több szereplő számára. Tehát, hogy azt is én azt gondolom, itt azért fontos kiemelni, hogy ha már adósságcsapdáról beszélünk, hogy Kína azért nem csak azokat a projekteket támogatja már, és ez is már régóta nem igaz, amik neki fontosak.
Még egy dolgot hagyták hozzá gyorsan, ugye a hitelezés kapcsán. Nagyon fontos, hogy Kína egyébként, megint csak az alapkérdésedhez visszakötve, hogy akkor reális kihívója az Egyesült Államoknak, vagy bárki, bármilyen egyéb aktornak egyébként a nemzetközi térben, fajsúlyos aktornak. A 2010-es évekre pont a hiteleket szépen végig lehet nézni. Ha megnézzük azt, hogy a világban, Afrikának, afrikai kormányoknak, és egy listát állítunk föl, mely országok adtak hiteleket, és milyen volumenben, akkor az országok listáját Kína vezeti már. Tehát a legtöbb hitelt Afrikának Kína biztosította az elmúlt időszakban, utána jön egyébként a Világbank, a Párizsi Klub, stb.
Mint hol van ebben a sorrendben az Európai Unió, mint olyan?
Természetesen, mint Európai Unió, a legfontosabb szereplő még mindig mindenféle részvállalást illetően, mint Európai Unió, de hogyha a ténylegesen single creditor-öket nézzük, tehát az abszolút egyéni hitelezőket, ott Kína vette át ezt a listát, abszolút vezeti, ami azért érdekes, mert mégiscsak valójában átalakulóban vannak akkor a függelmi relációk is. És engem például borzasztóan izgat az, hogy versus egy gyarmatosítás utáni időszak európai, egyébként még mindig ott lévő jelenlétéhez, megérkezik Kína, megérkeznek egyébként mások is, mert Kínának például az egyik legkomolyabb kihívója a Kelet-Afrika szerte, ez Törökország. Tehát olyan infrastruktúrális beruházásokat láttunk Ruandában is, amit elkezdtek a kínaiak építeni.
És átvették a
ruandaiaknak nem tetszett, hogy lassúak, azt mondták, nem. Mi konkrétan végignéztünk egy ilyen projektet, a Kigaliban épített kongresszusi központot, és azt mondta az államvezetés, ugye Kagame elnök azért elég erőskező, ezt tudjuk jól, és azt mondja, hogy hát nem fogunk elkészülni az Afrikai Unió 2016-os nyári csúcstalálkozóján, srácok, hát lassak vagytok, meg ronda is, meg mit csináltok itt kb. Most viccelek. És amikor másik évben visszamentem, és nézem, hogy befejeződik a projekt, hát mondom, ezek nem úgy néznek ki, mint a kínaiak tavalyról. Oda megyek, hát te kik vagytok? Törökök. Úgyhogy egy török cég fejezte be.
És ki tudták rúgni a kínaiakat?
És ki tudták rúgni a kínaiakat ebből a projektből. Egészen elképesztő. De nézzünk egy olyan ívet is egyébként ebben az afrikai-kínai relációban, például, aztán majd is beszélünk többet róla, most bocs, hogy erről ennyit mondok, stadiondiplomácia, kínai stadiondiplomácia, építenek mindenhol, egyébként nem úgy keletű, mert a 70-es évektől folyamatosan építettek stadionokat is kínaiak Afrika szerte is, és például az Addis Abebai stadionnál látjuk azt, hogy felszólalt az etióp miniszterelnök, hogy srácok, ez így nem lesz jó, mert hogy túl sokat kértek. És azt a kínai céget kirúgták. Nyitottak egy új tendert. Valószínűleg egyébként, akik megnyerik, azok is a kínaiakkal fognak dolgoztatni, de az egy másik sztori, mert ugye ezt láttuk.
Hát és igen, tehát ez is egy fontos kérdés, de a hitelezésnél szerintem még nagyon sok olyan eset van, hogy miért vált Afrika szerte, vagy a fejlődő világban ilyen jelentős szereplővé Kína, mert hogy nagyon máshogy érkezett meg. Ugye önmagában ez a reláció, hogy nem egy volt gyarmattartó szereplőként, hanem lényegében a dél-dél kapcsolatok szereplőjeként, ugyanúgy a perifériáról érkezve, igazából egy ilyen partneri, baráti kapcsolatot tudott kialakítani. Itt és szerintem fontos, és most ahogy elkezdtem ezt mondani, azért ezt nem egyszerű 3-4-5 percben bemutatni, mert hogy itt arról van szó, hogy ugye ez a kondíciók, elvárások, feltételek nélküli hitelek, ugye ezt szokták nagyon sokszor elmondani a kínaiakról, és ezt nagyon sokszor ugye negatív kontextusban szokták bemutatni.
Sok a negatív példa is azért.
Sok a negatív példa is, abszolút, de hogy egyrészt azért, tehát hogy nem is kondíciók nélkül érkeznek ezek a hitelek, másrészt az látszik, hogy nagyon sokszor ténylegesen megpróbál Kína helyi igényekre reagálva hitel vagy segélyezési, vagy bármilyen tevékenységeket folytatni. Tehát, hogy nem feltétlenül az érkezik, amit mondjuk egy gyarmattartó szereplő szeretne látni, hanem az, amit maga az afrikai állam. Ez lehet, hogy félre megy, félre is szokott menni, de valójában az üzenet, és igazából önmagában a helyzet az afrikai államok esetében nyilván ilyen volt gyarmati szereplőként az, hogy az önállóságuk megvan arra, hogy abban a relációban, amikor azt látjuk, hogy persze, végbe ment a 20. század második felében a dekolonizáció, de hát azért a pénzügyi függések, a gazdasági függések, a politikai függések azért fennmaradtak, és akkor ott van egy olyan szereplő, amelyik támogatni tudja valamilyen szinten ezt a függetlenséget. És ez sok esetben félrement, de szerintem nagyon sok, tehát én nagyon sok jó példát is látok Afrika szerte, és az a nagyon érdekes, egyébként ezeket akár egymástól pár száz kilométerre is láthatjuk, de akár nem is csak múltbeli, hanem aktuális folyamatoknál, hogyha vasútépítések, stadionépítések, tehát az egyik országban kínai építés úgy halad, hogy látom, hogy év végére készen lesz, és az a cél, amit kitűzött az ország, ez éppen Kenya, az el fogja érni, és akkor egy másik országban, a szomszédos országban pedig igazából lézengenek a kínai munkások a beruházásokon, és nem lesz kész a stadion. Tehát ezt mindenki tudja, látja, de hogy igazából nem meri senki bevallani. És hogy ez mind ugyanaz a Kína, tehát hogy ugyanannak a szereplőnek egy másik arca.
Visszatérve, bocsánat, egy kicsit a nagy képhez. Szeretném, hogy egy paradoxont, vagy egy idézőjeles paradoxont feloldanátok. Arról beszéltünk, hogy Kína azért mégiscsak a nyugat ellenfelének pozícionálja saját magát. Viszont azok alapján, amit elmondtok, ahogy én értelmezem, nem érdekelt abban, hogy a nyugat által felállított támogatási rendszereket, szállítási útvonalakat lerombolja. Ez hogy áll össze?
Ez abszolút, abszolút jól értett. Tehát az a kínai módi, az a kínai út, az egy hosszú, hosszú ideje építkező történet. Még egyszer én úgy fogalmaztam ezt, hogy a saját képére formálja ezt a történetet. Egyúttal pedig azt mondja, amit Xi Jinping elnöknek, ugye ez egyik újévi beszédében lehetett hallani évekkel ezelőtt, hogy hát a globális folyamatokban mint felelősségteljes aktor szeretne részt venni, és ez lehet, hogy egy ilyen jobb labla szövegnek tűnik, de abszolút azt látjuk, hogy például az ENSZ békeműveletekben nagyon markánsan vette ki a részét az elmúlt 10-15 évben Kína. Sorolhatnánk odáig, hogy egyébként tényleg azt szeretné, saját érdeke okán egyébként, hogy biztosítottabbak legyenek ezek a tengeri útvonalak és egyebek. Tehát használja ezt a keretrendszert teljesen pragmatikusan, de közben, ahogyan belép ezekbe a szervezetekbe, legyen a WTO, és tényleg számos multilaterális szervezet, természetesen a kínai képletet viszi magával. És valójában egy kínai modellépítkezés is ott van a szemünk előtt. Biztos, hogy nem tekintető, meg erről azért vitatkozunk, hogy ez most mennyire modell, mennyire nem, de bizonnyal van egy kínai megközelítése a dolgoknak, és szerintem ez a kettő megfér egymással. Tehát kihasználva pragmatikusan a meglévő keretrendszer, de közben egyébként továbbformázva a kínai elvárások és kínai gondolkodás mentén.
Én ezt egyébként, bocsánat, csak úgy alakítanám tovább, hogy szerintem ott tudunk elindulni, hogy megértsük, hogy miért érthető mindez ez a kettősség, a komplexitás. Hogyha megértjük, hogy ez a globalizáció, aminek nagyon sokszor a kínai lebontásáról beszéltek, ez nem igaz, mert hogy Kína a nyertese volt ennek a globalizációnak. Tehát, hogy igazság szerint az a globalizáció, amit az Egyesült Államok sok esetben egyébként ingyen is biztosított. Tehát az, hogy a kereskedelmi útvonalak biztosítva voltak. Hogy mondjuk ugye, hogyha elmegyünk az öböl államokhoz, és a Hormuzi szorosnak az laknásítása Irán által, és hogy az utána következő évtizedekben az Egyesült Államok folyamatosan biztosította azt, hogy ott szabad áthárás legyen, az azt jelentette, hogy valójában ezt a globális világot teremtették meg, ezeket a globális lehetőséget teremtették meg. És ezen lényegében az Egyesült Államok hátán erősödött meg a kínai népköztársaság, tudott exportorientált gazdaságot lefolytani, tudott mindenhova eljutni minden egyes termékével, a nagyon olcsóval, és aztán az egyre fejlettebb technológiákkal. És amikor szerintem, tehát hogy én nem tudom azt mondani, hogy Kína ő kifejezetten a nyugat ellensége lenne, én azt szoktam mondani, és nagyon sokszor nagyobb úgy próbálom bemutatni, hogy van egy kormánykerék, ami ugye egy globális folyamatokat irányítja, és az Egyesült Államok ezzel az elmúlt évtizedekben tökéletesen el volt, irányítgatta erre-arra, és hogy Kína ebben szeretne, Kína a globális folyamatok irányításában szeretne szerepet vállalni, ahogy egyébként az ilyen nagyhatalmaktól, és ugye Kína már, ugye ezért beszélünk arról, hogy kihívó, nem kihívó, több már, mint egy regionális hatalom, amely csak a saját régiójában tud befolyással lenni a térségbeli szereplőkre, de még nem globális szereplő, mint az Egyesült Államok.
Odaférni akarnak a kormányhoz, amit az Egyesült Államok csavargott, vagy kiütni őket? Onnan.
Szerintem Kína nem akarja kijutni az Egyesült Államokat.
Miért? De miért?
Mert hogy a kínai gondolkodás nem erről szól. Tehát a kínai gondolkodás az sokkal... Nyilván itt István utalt már arra, hogy itt az időnek nagyon fontos szerepe van, és hogy azért ott nagyon sok esetben ráérnek arra, hogy megtegyenek valamit. És amikor a GDP-ről beszélünk, vagy gazdaságról, akkor azért volt egy olyan időszak, amikor persze becsésekkel élünk, de a kínai gazdaság ugye a legnagyobb volt. És erről a ugye nagyon nyugati perspektívából, nyugati fókusszal tekintjük a történelmet is, de hogy azért ebben az időszakban azért itt Ázsiában elképesztő gazdagság is volt, mármint hogyha kifejezetten a gazdasági elemekre fókuszálunk. És hogy Kínában van egy olyan szemlélet, hogy igazából ugye ezt azért elvették tőlük, tehát ugye a nyugati hatalmak, és ezt már ugye a magyar történelemben is azért tanulunk, a kikötőkről, aztán ugye majd a boxerlázadások, ugye a császárságnak a vége, tehát hogy ezekre az ópiumhába, ami egyébként egy nagyon izgalmas történet, és azért mutatja ezt a nyugati elnyomást. Tehát, hogy az látszik, hogy ők megpróbálják saját magukat visszahelyezni oda egy ilyen jól megérdemelt központi helyre, és tehát én nem hiszem, hogy ebben, tehát tudjuk az Egyesült Államoktól megszabadulni, de valóban nagyobb kontrollt szeretnének. Tehát, hogy így lehet értelmezni azt hiszem azt, ami Kínában most történik egyfajta
ráadásul igényként. Nem is tudnak, bocsáss meg, nem is tudnak megszabadulni, meg nem is akarnak. Tehát teljesen, még egyszer a pragmatikát szeretném az asztalra tenni, teljesen pragmatikusan ők. Ilyen értelemben, hogy mondjam azt, jól el vannak. Tehát, hogy tényleg építik ezt a fajta aktorságot, globális aktorságot a térben, látva azt egyébként, hogy hol vannak lehetőségek a benyomuláshoz, mert egyébként a szudáni mondjuk olajszektorba való megérkezésük az pont arról szólt, hogy az amerikaiak kiléptek belőle. És ők másnap beléptek. Tehát, hogy teljesen világos. De hogy tényleg a saját módszertanuk az mégiscsak fogja dominálni, amikor megérkeznek és belépnek egy-egy ilyen szervezetbe, akkor az természetesen az asztalra kerül, és ők szeretnék azt egyébként egyúttal felvállalni, hogy bizony más hangok is vannak a rendszerben, akik ugyanúgy Brazíliától Törökországig, a tényleg a regionális nagyhatalmak tekintetében, akik szintén a kormánykerékhez jobban hozzá szeretnének férni. Ugye ez nagyon hosszú ide zajlik, akár az ENSZ tekintetében mondjuk szerepvállalásokat és lehetőségeket illetően.
A hitelezés mellett még Kínának milyen egyéb eszközei vannak a soft power projektálására?
Ugye, amikor soft powerről beszélünk, akkor biztos, hogy arról kell beszéljünk. Ez a Joseph Nye-féle terminus, mint puha erő, nevezzük így, vagy puha hatalom, ami arról szól, hogy nem elrettentő módon a katonai hatalom fitoktatásával próbálunk befolyást szerezni. Tehát konkrétan azt mondja Nye, hogy valójában ez azt jelenti, hogy én elérem azt puha eszközök bevetésével, hogy te azt tedd, amit én szeretnék.
Azt is akart tenni.
Így van, és azt is akart tenni, meg egy igen, ez egy nagyon fontos kiegészítés, köszönöm, így van, és ezekhez az eszközöket gyönyörűen beveti Kína.
De hát ez szunce.
Hát hogyne, igen, és ez le van fordítva pontosan erre, így van, és ezek között az eszközök között rögtön megtaláljuk azt, 2004-ben indítja útjára, valójában több mint 20 éve Kína, a Konfucius Intézet hálózatot. Ami a kínai nyelvről szól, a kínai kultúráról szól, és egyébként 2004-ben indítja el, jó. Ma a legtöbb ilyen kulturális intézettel Kína rendelkezik a világban 20 évvel később. Tehát exponenciálisan nőtt és irgalmatlan sebesen a kínai jelenlét ilyen formában a különböző térségekben a világban. A legtöbb ilyen intézet található, ha összevetjük a British Council-a, Goethe intézettel, az amerikai kuckókkal és egyebek. Egy pici példát hagyj mondjak, ami nagyon vicces. Etiópiába járunk időről időre, 2018 óta folyamatosan, mert ott a kínaiak által épített vasutakat vizsgáljuk Zolival, és az egyik alkalommal északon még, amikor pont nem volt megint polgárháborúja a tigrályoknál, azt még pont azelőtt láttuk meg, részt tudtunk venni az ottani egyetemen, a Mekelei Egyetemen, az amerikai kuckó, ez az American Corner hálózat, az amerikai kuckónak a megnyitásán. Na most azon az egyetemen már több mint 10 éve működött a Konfucius Intézet. Tehát az amerikaiak nagyjából ilyen kis időcsúszással megérkeztek ugyanarra a helyre. Szóval egészen elképesztő módon Kína 20 év alatt bepenetrált, ha lehet ilyen csúnyán mondanom, a nemzetközi térbe ezekkel a eszközökkel. És ma már ott vannak a kínai filmek, kicsit néha hollywoodiasnak tűnők, de egyébként remekbe szabottak. Ott vannak akkor a lefordított könyvek, ott vannak a különböző kulturális programok, ott vannak a fesztiválok, és így tovább, amivel pontosan...
Kínai kütyük, kínai a közösségi és minden, média alkalmazások.
Van, minden, amivel elérheti azokat a szíveket és lelkeket és agyakat, amiről megint Joseph Nye beszél, amelyen keresztül egy más Kína dizájn alakulhat ki a helyi társadalmakban, és innentől kezdve már is Kína tovább tud építeni mondjuk bilaterális kapcsolatokat.
Amit még itt igazából szerintem nagyjából sok, majdnem minden elhangzott, itt a filmipar is előjött, de hogy az is látszik, hogy Kína ebben a tekintetben is, és itt nem is csak arról van szó, hogy másolja az Egyesült Államokat, hanem hogy követi a globális trendeket, és látja azt, hogy különböző szereplők hogyan próbálják elérni a szíveket például. És ugye itt Hollywoodot ismerjük, tehát tudjuk nagyon, hogy az amerikai zászló azért lebegott minden katasztrófa filmnek a happy endingnek a végén, tehát hogy ott minden jó, hogy egyrészt az amerikaiakkal közölje, hogy itt minden jó, meg mi tökösek vagyunk, de hogy a világgal is tudassa, hogy Amerika tökös, és hogy itt azért mi bármi történik, ha ránk esik a hold, mi azért túl fogunk élni. Na most Kína ott már tart, hogy a belső üzenetek, tehát hogy azok a filmek már hosszú évek óta ipari mennyiségben, az ipari mennyiség sokszorosában készülnek el, ami az identitást építi, tehát a belső identitás. És elkezdtek megjelenni azok a filmek, amelyek megjelennek a nemzetközi piacon. Tehát ugye most ez a Ez éppen ez az animációs filmnek a második része globális bevételekben már a Hollywooddal vetekszik. Tehát, hogy ott vagyunk, hogy egy óriási piacról, egy nagyon-nagyon gyorsan, dinamikusan növekvő belső piacról is beszélünk. Hollywood is egyre inkább figyel egyébként Kínára, látjuk a karakterekkel, a story line-okkal. Tehát, hogy látszik, hogy a film meg fog érkezni, tehát a kínai film meg fog érkezni. És amit még kiemelnék, és szerintem Balázs erre mutatta, játékok. A játékipar, a mai fiatalok, tehát hogy elképesztő sok mobilos játék érkezett meg, és nagyon érdekes egyébként, hogy miképpen követi sok esetben a kínai ideológiai elvárásokat, és sokszor miképpen hágja át ezeket különböző karakterekkel.
Na, tehát, erre szeretnék egy példát kérni.
Hát itt nem fog, volt egy hallgatóm, és onnan tudom, szakdolgozati időszak volt éppen, de ez egy tavalyi szakdolgozat volt, ahol a hallgató által játszott játékban olyan karakterek jelentek meg, így nyilván szexuális orientációról is beszélhetünk, Ilegos. Amelyek nem feltétlenül voltak elfogadottak a kínai hivatalos ideológiában. És hogy ezek megjelentek már ebben a játékban, és játszhatóak voltak, és elképesztően népszerű játékokká váltak, és egyébként nagyon-nagyon izgalmas, hogy behozzák a kínai történelmet, a kínai múltat, a különböző akár szépirodalmi alkotásokat, mitológiát, és ezzel játszanak világszerte, például a magyar fiatalok is, tehát hogy nagyon széles.
Abszolút, itt megint arról van szó, hogy tényleg az amerikai mondjuk recept, az valójában hát értelmezve lett, és egyébként alkalmazva lett, de kínai módi szerint, és megvan a kínai keretezés. Tehát egyszerűen megvan húzva az a keret, amiben ezeket a narratívákat előre lehet bocsátani, és ezzel ezt az identitást egyébként világszerte most már bemutatni.
Igen, és hogy tényleg nem csak Amerika, tehát Japán, Dél-Korea. Hát itt vannak a dél-koreai drámák, a K-popról ne beszéljük, a K-foodról ne beszéljük. Tehát, hogy igazából Törökország újra dizájnolta az angol elnevezését, és most már Turkey helyett türkieként hivatkozunk rá. Ugye a török gasztronómia, de ugyanúgy hát azt hiszem, hogy Szulejman óta minden háztartásban a délutáni matiné időben török sorozatok mennek, tehát hogy igazából látjuk azt, hogy nem arról beszélünk, hogy egy-egy szereplő tudná mi a recept, hanem hogy nyilván mindenki megpróbálja saját magát ebben a globális, és itt nagyon fontos, hogy globális struktúrában úgy pozícionálni, hogy megnyerje az állampolgárokat, megnyerje a nemzetközi szereplőket arra, hogy kedveljék, hogy menjenek el, utazzanak oda, kövessék a tartalmaikat, és Kína ezeket azért mondom, hogy recepteket követi, igen. És hogy figyeli azt, hogy mi zajlik. Tehát nem lehet csak azt mondani tényleg, hogy Hollywood, hanem hogy tényleg látják azt, hogy Japán mennyire sikeres a filmekkel, látják azt, hogy Dél-Korea mennyire sikeres a filmekkel, és hogy igazából ez milyen szinten segített Dél-Koreát pozícionálni a világban.
Na, de akkor van Nollywood is, elnézést, hogy kanyarítsam vissza Afrikára, mert hogy akkor elkezdjük szépen Hollywood, Bollywood, oda kell tennünk a nigériai filmipart, egészen brutális a Nollywood, ma, ha összevetjük a másik kettővel, hihetetlen mennyiségben a legtöbb filmet termeli.
Most ott az lesz a legtöbbet.
A legtöbbet. Tehát torony magasan a legtöbb
szerint
több ezerről nagyjából. Beszélünk, sok ezerről évente. Beszélünk. És évente sok ezerről beszélünk. A kérdés az, hogy egyébként ezek milyen minőségűek.
Igen, ezzel azt utaltam a legtöbbre, ezzel utaltam, hogy...
Azt, hogy milyen minőségűek, mennyi pénzből készítik el őket, tehát tényleg milyen impakttal rendelkezhetnek, de egyre inkább, és ez is lényeges, egyre inkább tolódik el ez a sok ezeres nigériai
egyszer
film.
Láttam félig egy ugandai akciófilmet.
Na, hogy
ez a Who Killed Captain Alex lehetett, hogy valami ezek nagyon nagyon a generációnk egyébként ezt megtekintette Magyarországon, igen.
Visszatérve Afrikára, és hadd tegyek fel egy nagyon butának látszó kérdés, mert hogy erre részben már megválaszoltátok, mit akar Kína konkrétan Afrikában? Ha lehet erre így válaszolni egyáltalán.
Hát igen, ez egy olyan kérdés, ami nagyon, nagyon szépen meg lett fogalmazva. Ez egy nagyon szép, egyszerű kérdés, és egy borzasztó, elképesztő komplexitást fog kinyitni. Box kinyílik. Biztos, hogy onnan szeretném kezdeni, hogy szeretné Kína a globális térben úgy pozícionálni magát, hogy egyébként, amiről eddig beszélünk, hát lehet, hogy egyszer csak kihívója legyen az Egyesült Államoknak, de egyébként nem kiütve az Egyesült Államokat, hanem nagyon sok esetben kooperatív relációkról beszélgetünk. Sőt, mondok egy konkrét példát. Amikor a 2014-ben ugye volt Nyugat-Afrikában egy jelentősebb olajkitörés, és egyébként a nemzetközi közösségnek részt kellett vállalni abból, hogy segítse a nyugat-afrikai országokat ennek a visszaszorításában, akkor például az amerikaiak oda küldtek régi hadihajók átalakított kórházhajóit, régi hadihajókból átalakított kórházhajókat, és azzal segítették, hozzáteszem, járják a partok mentén egyébként ezek a kórházhajók, a vizeket, és segítenek. És ott volt például egy olyan projekt, amiben az Egyesült Államok együttműködött Kínával. Uh-huh. A kínaiak meg akarták tanulni, hogy ez micsoda, az amerikaiak azt mondták, gyertek, közösen még többet tudunk segíteni, és volt egy együttműködés. De nem akarom ezt idealizálni, jó? Tehát, hogy itt teljesen világos módon egyébként egy nagyon komoly verseny van, és egy nagyon komoly egymásnak feszülés is van. Uh-huh. Ugye, hogyha a kereskedelmi kérdéseket nézzük, és sok egyebet. Tehát Kína Afrikát is megfogva, meggondolva, stratégiai hosszúságban, ahogy beszéltük, a saját pozícióinak erősítésében biztos, hogy érdekelt. Az egész kelet-afrikai, nyugat-afrikai, afrikai térben is, egyébként a globális térben. Nagyon fontos lesz az, hogy azok a kínai szereplők, akik első körben, amikor beérkezünk mondjuk kínai oldalról az afrikai kontinensre, és ez tényleg az 50-es évek második fele, 56-ban nyílik egyébként meg Kínában az akkori kormányzati gépezetben az a főosztály például a külügyminisztériumban, amelyik észak-afrikai ügyekkel foglalkozik, és ott Egyiptom lesz az első számú partner Kína számára rögtön, és onnantól kezdve építkezik egyébként a népi Kína, és valójában soha nem is száll ki Afrikából. Csináltam, kizárójelet nyitok, csináltam még 2014-ben kutatásokkal voltam Amerikában, és a Washingtonban dolgozó tanzániai nagykövetet interjú voltam, akivel próbáltam, hogy vesse már össze ezt a kínai szerepvállalást Afrikában versus amerikai szerepvállalást Afrikában, és annyit mondott, sok órát beszélgettünk, de az egyiket kiemelem ebből, a kínaiak sosem hagytak minket faképnél.
Ja, és az amerikaiak, igen.
És bizony, az amerikaiak, az afrikaiak többségét, sokan így gondolják, faképnél hagyták, vagy hátrébb léptek, mert nem vagy elég demokratikus. Ugye itt valaki mondta a japán demokráciát, azt is nyitnék három zárójelet, hogy az a demokrácia honnan van, meg kihez kötődik, meg a II. Világháború után milyen alkotmányt fogadtatott el az Egyesült Államok, és milyen demokráciát kényszerített. Jó, ez három zárójelben nyitnám ki. De a lényeg, hogy igazából a kínaiak folyamatos építkezésével tényleg olyan pozíciókat tudtak az afrikai kontinensen kialakítani, ami azt eredményezi ma, hogy egyébként a kínai cégek folyamatosan munkát tudnak vállalni. Pláne akkor, amikor mondjuk Kínában lassul a gazdaság, egyébként belső kihívásokkal kell szembenézniük, akkor Afrikában még mindig tudnak dolgozni. El tudják adni a technológiát, a munkaerő tud szerepet vállalni, és itt tovább, és itt tovább. Ez egy kínai érdek ilyen formán. Tehát ezért is ott vannak. És pluszban, világos módon van egy olyan dél-dél reláció, Zoli erről már beszélt, a globális dél, egy sorsközösség, társközösség, egy teljesen más megközelítés, hiszen gyarmatosítottak voltunk mindannyian, ami meg arról szól, hogy igen, akkor én talán, mintha jobban érteném a te problémádat. És én ezt demonstratíve is egyébként teszem az asztalra, igen, jobban értem az afrikai problémát, és hozzá is akarok járulni az afrikai fejlődéshez. Uh-huh. Innentől idáig ez mind benne van abban, hogy Kína miért van Afrikában, szerintem.
Én most hallgattam Istvánt, és a hallgatóim, a tanúk rá, tehát az egyetemi hallgatóim, a tanúk rá, hogy én mindig kontextusról beszélek, meg mindig el akarom mondani, hogy értsünk mindent, és István ebbe az irányba megint elindult, hogy azért ez egy komplex kérdés. De hogy az az igazság, hogy egyébként én azt hiszem, hogy nagyon könnyen meg is tudjuk válaszolni. Kína ugyanazt akarja Afrikában, amit egyébként minden más nagyhatalom szeretne. Tehát, hogy nyilván befolyásról beszélünk, nyilván arról beszélünk, hogy nyersanyagok is vannak Afrikában, tehát ezek is fontosak lesznek, bármelyik nagyhatalom számára. Tehát, hogy nyilván van, ha megnézzük a ritka földfémeket, vagy a kőolajat, földgáz, hogy a tradicionális irányokba menjünk el. Mindig arról szólt önmagában ez a verseny, és a másik, vagy a harmadik pedig, hogy piac. Uh-huh. Tehát ugye, hogy ha a demográfiai folyamatokat nézzük Afrikában, ugye az évszázad végére a legnépesebb kontinensé válik Afrika. Tehát elképesztő piac található. Tehát a számos olyan fejlődő állam van Afrikában, ahol a lakosság fele 15 év alatti. Tehát hogy ezért, ezek potenciális. Tehát azt gondolom, hogy erre, tehát nem kell, nem feltétlenül kell mindent ugye túl ideologizálnunk, vagy idealizálni. Nyilván van Kína ugyanazt szeretni, mint minden más szereplő. Hát dominálni különböző piacokat, kereskedelmet, gazdasági kapcsolatokat.
Mennyire befolyásolt a Kínának a globális szerepét az, hogy itt azért a kínai gazdasággal az elmúlt években voltak bajok? Tehát itt gondolunk akár a Covid általi lezárásokra, ami azért egy kicsikét durvább volt, mint bárhol máshol a világon, tehát itt azért komplett városokat zártak le, akár teljes hónapokra, vagy arra, hogy azért volt egy olyan időszak, nem is olyan régen, amikor arra lehetett számítani, hogy tokkal vonóval be fog dőlni a teljes ingatlan szektor Kínában.
Önmagában ezek a lezárások, ezek szerintem így a kutatói közösségen belül is ilyen vitákat generálnak, mert én azt hiszem, hogy a kifejezetten a politikai következmény miatt, tehát hogy ott ugye a közösségi média azokban a napokban nagyon tele volt Kínában, kormányzattal szemben és a kínai kommunista párttal szembeni kritikákkal is, ami egyébként példanélküli Kínában is, és van, tehát láthatóak bizonyos társadalmi feszültségek, amik egyébként a gazdaság lassulásából is fakadnak, tehát ami lényegében 89 óta működött, az úgy tűnik, hogy elkezdett ebben a tekintetben egy kicsit repedezni. És hogy ezek a lezárások, ezek azért ilyen kicsit ilyen kérdőjelesek voltak. Én azt gondolom, és azt láttam, és bizonyos volt hallgatóim is ezt támasztottak alá, meg kollégák is kint, akik éppen kint voltak ebben az időszakban Kínában, hogy ez nagyon nem átgondolt volt, nagyon ilyen egyik pillanatról a másikra döntött, tehát hogy egy abszolút rosszul menedzselt. Tehát hogyha azt mondhatjuk, hogy mindig stratégiában gondolkodnak a kínaiak, és általában ezeket jól összerakják, itt a nyitás után ezek a ad-hoc lezárások, ezek elképesztő mértékben érintették az állampolgárokat, és egyébként a globális gazdaságot, tehát a kínai mellett a globális gazdaságot, hogy láttuk nagyon jól, hogy igazából az ellátási láncok, azok elkezdhettek volna normalizálódni és jobban visszaállni, de Kína mindig éppen lezárt éppen egy nagyvárost, vagy egy kikötőt, vagy egy körzetet. És ezek egyébként befolyásolták valamilyen szinten ezeket a globális tevékenységeket, és én azt gondolom, hogy amit látunk, akár mondjuk a hitelezésnek a csökkenése, vagy az átgondoltabb megközelítése, az pont abból fakad, hogy ez a kínai gazdaság sem hát pénznyomdaként működik. Tehát, hogy nyilvánvalóan gondolniuk kell arra, hogy ezeket a kihívásokat, ezeket a belső folyamatokat hogyan tudják lereagálni, és ehhez párhuzamosan mondjuk hogyan tudnak befektetéseket eszközölni. És erre egyébként most, hogy Afrikából egy kicsit elmenjünk, ahol ott is, tehát, hogy nagyon sok esetben érkeztek olyan beruházások, amelyek nem feltétlenül voltak átgondoltak, de hogy ez itt Európában is így nézett ki. Tehát, hogy itt a lényegében a 2008-as pénzügyi válságot követően, lényegében 2010-től kezdődően elképesztő mértékben megérkezett a kínai tőke, de hogy ezek nem zöldmezős beruházások voltak, hanem ugye ezek az M&A-k, ezek a merger and acquisition-ök, és hogy lényegében felvásároltak mindent. De hogy a mindent is, azt úgy is kell érteni, hogy profilon túl is sok mindent, olyant, ami egyébként nem illeszkedett a kínai vállalatnak a profiljához, és ezekből buktak is egyébként. Tehát, hogy a kínai állam is 2016 után maga fékezte le ezt a tevékenységet, és próbálta átgondoltabbá tenni mindezt. De hogy ez még Covid előtt van, és azért mondom, hogy ezek egy kicsit így összecsúsznak ebben a tekintetben, de az látszik, hogy globálisan mondjuk a 2010-es évek Kínája nem fog visszatérni, és jóval átgondoltabb lesz abban a tekintetben, hogy hova fektet be pénzt, hova hitelezik, milyen módon, és milyen körülmények között, mert például az együttműködéseket nem hagyta abba. Tehát ugye például az afrikai államokkal folytatott 3 évente megrendezések elő fokák, az 2024-ben lezajlott megint Pekingben, és úgy tűnik, legalábbis, hogy nyilván István ennek a még nagyobb szakértője, de hogy úgy tűnik, hogy ilyen jellegű törések nincsenek. Vannak nyilvánvalóan elégedetlenségek, és ezt sok térségben meg lehet figyelni, de hogy Kína ebben a tekintetben azért ilyen jelentős arcvesztést nem szenvedett el. Tehát azért mondom, hogy ez most nem biztos, hogy csak Covid következménye az, hogy ezek a folyamatok alakultak. Ráadásul, ugye most, ha visszatérünk mondjuk Európához, akkor látjuk, hogy most megint van egy fellendülés. Ez nem éri el a 2013, 14, 15, 16-os szinteket, messze van attól, viszont ezek most zöldmezős beruházások. Uh-huh. És ez egy nagyon izgalmas, szerintem nagyon izgalmas eleme egyébként akár a kínai-európai kapcsolatoknak, akár egyébként a kínai globális jelenlétnek.
Fokákat említed, ugye ez a Kína-Afrika Együttműködési Fórum, 2000-ben indította egyébként el Kína, és kimondottan az afrikai szereplőkkel egy csúcs találkozó diplomáciát folytat valójában. 3 évente kerül megrendezésre ez a csúcs találkozó. Itt is egyébként menjünk vissza egy picit oda, hogy honnan is van ez az ötlet, onnan, hogy a japánok elindították ezt egyébként, még 80-as évektől fölépítették, aztán 90-es évektől a TICAD formájában, ez a Tokiói Nemzetközi Afrika Fejlesztési Konferencia volt, és akkor azt mondták a kínaiak, hát ez nagyon jó, akkor mi lenne, nekünk is lenne egy ilyen, és 2000-ben elindították ezt, kapcsolódóan egyébként a Go Globális stratégiájukhoz, egyébként az összes olyan építkezéshez, amit itt most egyelőre említettünk. És elképesztő innovációt hajtanak végre a fokákon keresztül is. Ma már nem arról szól, hogy akkor mindenkinek el kell menni 3 évente Pekingbe, eléjárulni a Nagy Kínának, és akkor majd kap ilyen segét, olyan támogatást, ilyen dílt, egyebeket, hanem egyszer Kínában van ez a találkozó, egyszer Afrika másik pontján, harmadik pontján, oda-vissza, Kína és Afrika között váltakozik a helyszín. Azért hozom ezt azért fel, mert az elmúlt két fokák alkalmával abszolút lehet azt látni, amit az Oli mondott, hogy egy sokkal megfontoltabb vállalást tesz az asztalra Kína az afrikaiak felé. Tehát már nem akkora kiterjedettségű egyébként az a 2000-es évek elejétől felfutó, egészen elképesztő módon felfutó óriási 10 milliárdos vállalás, ami a beruházásokról szól, a hitelekről szól, az ilyen-olyan kölcsönökről szól, az ösztöndíjakról szól, egyebek, hanem egy sokkal megfontoltabb építkezést mutat a fokák rendszere is.
És egyébként ehhez kapcsolódóan, tehát hogy ez a megfontoltság, Kínát egyébként sokszor azért érte kritika, mert nagyon sok mindent bejelentettek, és akkor ezek a valóságban egyébként, ez Magyarország kapcsán is volt itt, ez számtalan esetben történtek olyan akár több milliárdos bejelentések, amikből nem lett semmi, és ez Közép-Kelet-Európában, Afrikában, az is egy ilyen, de hogy itt, tehát hogy pontosan arról szól, hogy itt nagyon sokszor készpénznek vettünk már dolgokat, és ez Kína kapcsán azért nem volt készpénznek vehető, és egyébként szerintem ez is fontos elem, hogy ez miképpen érintette egyébként az imázsát Kínának. És egyébként, amikor szerintem azért jó ez a tikád, mert ugye másolással kezdtünk, és ugye nagyon-nagyon sokszor negatívan van definiálva Kína a másolás kapcsán, de hogy tényleg, amit kiemelt meg is van, hogy meg kell érteni, hogy ez a kínai kultúrában ez igazából ez a tiszteletnek a jele. Tehát, hogy nem fognak lemásolni olyan folyamatot, vagy olyan dolgot, és ugye nyilván itt nem fogom megmutatni a Ford vállalatot, meg a Mercedes, hogy az autóikat lemásolták, de hogy rosszat ők nem másolnak le. A tikád is azért került lemásolásra, mert működik. És utána persze továbbfejlesztik, tehát a gyorsvasutaktól kezdve.
És az most autókon keresztül. Másolják a kínaiak.
Tehát, hogy egész egyszerűen az nagyon-nagyon fontos, és a tikád azért jó példa erre, mert hogy effektíve ilyen trademarkingot, ilyen autókat, mondjuk a Fordokat nem érintette, de hogy jól mutatja, hogy ami működik, azt ők igenis képesek használni, és itt arra vezetném ki, ami szerintem fontos így az átalakulás kapcsán. Kína figyel a folyamatokra, és megpróbálja megérteni a folyamatokat. Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos különbség mondjuk nyugati szereplőkhöz képest. Tehát, hogy nem
ezzel
vagyunk
azt mindig... hogy a nyugat nem próbálja megérteni.
Én azt gondolom, hogy nem akarjuk feltétlenül megérteni mindig azt, hogy mi történik Kínában, és nem vagyunk kíváncsiak mindenre, ami Kínában zajlik, miközben Kínában mindenre kíváncsiak. Tehát nagyon-nagyon alaposan követik és figyelik az eseményeket. Tehát szerintem azt gondoljuk, hogy ami nyugaton van, az tök jó és minden jó, és egyébként a geopolitikával mindennel a nyugati szemüveget használjuk. Ők ismerik ezeket, van sajátjuk is, de hogy ők követik és értik ezeket. Tehát hogy én azt gondolom, hogy le tud másolni valamit, vagy lemásol valamit, az egyrészt egy fontos elem, hogy ő hajlandó ezt úgymond felhasználni, de hogy arról is van szó, hogy ezeket megérti, megtalálja, értelmezi. És szerintem egy nagyon-nagyon fontos sajátossága a kínai növekedésnek, tehát hogy nem szabad elmenni amellett, hogy ők tényleg figyelnek arra, hogy mi működik, megérteni, mert a fokák tényleg azt gondolom, tikád nélkül nincsen. Uh-huh. Hogy ez most jobb-e, mint a tikád, azt látjuk, hogy a beruházási értékeket, vagy a különböző felkínált programokat, tehát hogy nővérek, orvosok képzése, amire szüksége van Afrikának. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Kína azért képez nővéreket, mert neki általa képzett nővérek kellnek az afrikai államokban. Nem, arról van szó, hogy az afrikai államok ezt kérték.
Beszúrt kérdésed, tehát hogy a nyugati világ nem figyel, ugye ez volt, ez hagyjuk orrak rá egy pillanatra. Dehogy nem figyel, csak egy csomószor Kínához képest, egyébként érthető módon, ott egy politikai centrum van, uh-huh. A kínai kommunista párt. A döntéshozatali mechanizmus sokkal gyorsabb, mint bármi egyéb. Tehát a reakcióidő is sokkal gyorsabb tud lenni bizonyos pontokon. Egyébként Madeleine Albright-ot szeretném ide citálni valahogy, amikor előjött az, hogy most Kínától meg kell rettenni igazából, mert hogy mekkora kompetitor lesz az Egyesült Államoknak, és azt mondta, hogy nem megrettenni kell tőle, hanem meg kell jobban érteni. Ez azt jelenti, hogy sokkal jobban kell figyelni egyébként, amit csinál. Tehát a nyugati világ is figyel, csak bizonyos esetben egyébként kicsit lépéskésésben, és mondjuk nem feltétlen azzal a módszertanul, ami mondjuk a kínai oldalról meg tök egyértelmű, mert itt mondjuk a demokratikus gépezet azt mondja, hogy akkor több lépcsőn keresztül kell deliberálni arról, hogy akkor megértettük-e Kínát.
Kicsit messziről indítom, de nagyon konkrét lesz a vége, ígérem. Tehát, hogy amikor kitört az orosz-ukrán háború, akkor Oroszország fogta magát, és elfordította keletre a gazdaságát. Szorosabbra fűzte az együttműködést Kínával, ennek vannak gazdasági, illetve most már tudjuk, hogy katonai történetei is. Viszont Afrikában, a Száhel övezetben Oroszország terjeszkedik. Nem ütköznek-e itt a kínai és az orosz érdekek?
Kezdjem. Mert hogy... Én azt gondolom, hogy ütköznek. Tehát, hogy ez az egyszerű válaszom is. És nyilván megint kontextus kibontani, de azt gondolom, hogy az látszik, hogy Kína egy nagyon könnyen alkalmazkodó szereplő, amikor megérkezik különböző piacokra. Itt most arra gondolok, hogy nincsenek feltétlenül igényei arra vonatkozóan, hogy itt most demokrácia működjön, hogy itt a hitelezés, a beruházása kapcsán, hogy ez megjelenik sokszor a nyugati államok esetében. Kínának ilyenje nincsen. Autoriter államokkal is nagyon jól tud együttműködni, de ez sem igaz, hogy ő csak autoritereket, tehát a demokráciákkal is tökéletes kapcsolatot tud fenntartani. Egy dolog viszont fontos számára, a stabilitás. Uh-huh. Tehát nagyon érdekes egyébként, hogy ugyan egy 1,4 milliárdos országról beszélünk, de az állampolgárait azért megpróbálja mindig megvédeni. Tehát hogy akár Líbiában való kimenekített az összes állampolgárát a líbiai események folyamatában. De Dél-Szudánban, Szudánban is nyilván figyel folyamatosan az állampolgáraira. Arról van szó, hogy, és nyilván hát a befektetések, tehát hogy ne felejtsük, hogy nyilván gazdaság, tehát valószínűleg fontosabb a gazdaság, mint az állampolgár, tehát hogy a kettő egyben van, tehát hogy a Kína számára a stabilitása fontos. Tehát Kína oda tud befektetni, és ott láthatja ezeknek a beruházásoknak a megtérülését, ami teljesen logikus, most nyilván ilyen Captain Obvious-ként mondom ezt, ahol meg tud térülni, tehát hogy azért visz oda vasutakat, azért visz oda utakat, hogy a konnektivitáson keresztül nyilván segítsen saját maga számára, de egyébként ezáltal a helyi gazdaságokat is élénkítse. Na most a Száhel övezetben, ahol hát nem azt mondom, hogy a legnagyobb igény most a vasút meg az úthálózat, de hogy az sincs, de hogy az is egy fontos szerep, vagy elem lenne. Erre Kína kész lesz. Tehát, hogy kész lesz arra, hogy ebben a térségben hitelezőként, beruházóként megjelenjen, és megpróbálja a helyi folyamatokat javítani, nem mellesleg azért is, mert nyilván megint csak piacokról is beszélünk, nyersanyagról is beszélünk, tehát erre kész Kína. De nem fogja oda küldeni a cégeit egy olyan térségben, ahol nincs biztonságban ez a szereplő, erre Pakisztán tudom példaként hozni, ugye lent a majdnem a Hormuz-szoros mentén van egy olyan nevezetű hely, Gvadar, ahol építettek egy haditengerészeti támaszpontot kínai pénzből, ezt most a kínaiak egyébként használják is. Egy évtizede terv, hogy akkor ez a pont, ez a kereskedelmi pont, ez össze lesz kötve Kínával, Pakisztánon keresztül, kőolajvezeték, vasútvonal, autópálya, és akkor nem kell nekik így a dél-kínai, vagy az Indiai-óceánon, a Malakka-szoroson és a dél-kínai tengeren szállítani, ott lesz rögtön a kőolajvezeték. Nem építették meg ugye a térségbeli pakisztáni belpolitikai vagy biztonsági helyzet miatt, ahol ugye most legutóbb egy ilyen vonat elrablás, vagy utasának az ellaplása zajlott. Tehát, hogy Kína nem megy el oda. És ez ugyanez a Száhel-övezet kapcsán. Na most, és azért mondom mindezt, hogy nem egyezik az érdek, mert hogy Kína abban lenne érdekelt, hogy valamilyen szinten stabilizálódjon a térség helyzete, és szerintem sokkal inkább érdekelt lenne akár az Egyesült Államokkal, akár az európai szereplőkkel együttműködni azért, hogy stabilizálódjon minden, mert utána ő saját maga képes egyébként kompetitív módon, de egyébként előtérbe kerülni, akár a cégein keresztül. Viszont Oroszország sok esetben nem a stabilizálásban érdekelt, ezáltal azt hiszem, hogy ott vagyunk abban, hogy itt a két szereplő nem ugyanabban érdekelt.
Nagyon és finoman fogalmazó.
Próbálkoztam.
Jó, ezt írtam föl, stabilitás Kína versus destabilitás Oroszország. Jó, tehát köszönöm szépen, ugyanezt vettem.
Próbáltam kibontani, de hogy tényleg arról van szó, hogy nem. És egyébként ez akár, hogyha a kérdésednek az elejére is elmegyünk, tehát hogy közelebb került egymáshoz Oroszország és Kína, ez egyértelmű, tehát a gazdaságilag nagyon szoros a kapcsolat, de ugye hát a történelemmel nem hozzám, hanem hozzád kell fordulni, tehát ők azért nem természetes szövetségesei egymásnak. Tehát, hogy ez az 50-es években is látszott, 60-tól kezdve egyértelműen látszott, tehát itt van egy gazdasági érdekkapcsolat, ez érdek Oroszországnak is, de egyébként az olcsó nyersanyagon keresztül érdek Kínának is.
Bocsássatok meg, de mi a helyzet a korábbi gyarmattartókkal, illetve az előbb általatok említett Törökországgal? Velük vannak ilyen érdeksérelmi viták, vagy összecsattanások Afrikán belül?
Kína és ezen szereplők között?
Igen.
Én azt hiszem, hogy nincs. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nincs. Az, hogy kompetíció van, arra utaltam már például akkor, amikor ezt a ruandai kongresszusi központot mondtam, tehát ott vannak azok az érdekek, amelyek megküzdenek egymással egyébként akár a piacokon, akár úgy, hogy a kínaiak azért nyerik meg, mert van még másik két bőrön pénz, amit az asztal alá betesznek, miközben az utolsó tárgyalási forduló van. Ilyenre is sor került, úgyhogy tényleg nem légből kapott történeteket mesélek. Nem voltam ott ugyan, de tudom, hogy az, aki mondta, annak el tudom hinni, hogy egyébként mi történt. A lényeg, hogy ott van mindenki, és egyre kevésbé van jelen az Egyesült Államok, ezt még azért tegyük ugye, ami megint arról fog szólni, hogy szinte tényleg ezekben a pillanatokban az USA számára az afrikai kontinens az tényleg a legutolsó körben szerepel, mint ami érdeklődési kör, vagy nem is tudom.
Miért? Ez gyakorlatilag a hidegháború végével változott meg ez a
De történet. Miért, bocsánat, az Egyesült Államok miért vak erre a térségre? Ha egyáltalán vak.
Ugye nem vak, azért nem feltétlen igaz az, hogy vak, hanem sokkal inkább próbálja a figyelmét egyébként az öböltérségre fordítani, az ázsiai térség különböző pontjaira, mint mondjuk Afrikára. Ennek a hátterében tényleg az van, hogy egyébként nem feltétlen gondolja azt, különösen most a Trump második kormányzat, nem feltétlen gondolja azt, hogy nemzetbiztonsági érdek, vagy nemzeti érdek fűzi az Egyesült Államokat ebben a térségben a markánsabb, vagy a tényleg stabil jelenlétet illetően. Azzal együtt mondom ezt, hogy egyébként Djiboutiban ott van az amerikai támaszpont is, egyébként a kínaiak mellett, egyébként most a franciák mellett, már az olaszok mellett, egyébként a japánok is ott vannak, tehát mindenki ott van, hiszen egy geostratégiai lokáció. Tehát egyre inkább hátrébb húzódik ebből, mert úgy érzi, hogy nem validálható az, hogy egyébként miért van jelen? Hiszen ráadásul, hogy a USAID pénzeket, ha nézzük, akkor azt gondolják, hogy rossz dolgokra költődött el. Pedig ezzel szemben én azt tudom mondani, hogy az afrikai terepen, amikor járok, látom, beszélek azokkal a szervezetekkel, nagyon markáns célokat finanszírozott például ez az amerikai büdzsé elem is, borzasztóan szükség lenne az elkövetkezendő években is erre. Tehát nem látom azt, hogy a nemzetgazdaság, nemzetbiztonság, különösen a nemzetbiztonsági érdek okán az Egyesült Államok validálni tudná, és akarná elnézést az afrikai jelenlétét. Sokkal kevésbé érdekes ez számára már.
Itt az egyik sztorihoz hozzátenem Dél-Kelet-Ázsia. Tehát, hogy a 90-es évek legelején hátrahagyták azt a térséget is az Egyesült Államok. Tehát ugye ez a hidegháború vége óta lényegében zajló, hogy azokat a térségeket, amelyekben, ugye miért voltak ott? És ugye ez a fontos Afrika kapcsán is, meg Dél-Kelet-Ázsia, ugye itt a szocializmussal szembeni és a Szovjetunióval szembeni helyi szinten szembenállás, amire nem volt szükség a Szovjetunió felbomlását követően. És Dél-Kelet-Ázsiában egyébként ugyanúgy megjegyezték, hogy megjegyzik akár Afrikában is, hogy őket hátrahagyták. És ugyan a Fülöp-szigetek és Vietnám azért odafordult most az Egyesült Államokhoz, az Egyesült Államok visszatért, de hogy az hogy őket ott hagyták, az megjelenik. A másik pedig csak, hogy visszatérve is, hogy tényleg nekünk volt egy tanulmányunk, ami, hát nyilván ezek tudományos anyagok, tehát azért annyira mainstream-be nem kerülnek be, de hogy mi azt mondtuk, hogy igazából Kína olyan, mint Usain Bolt. Tehát, hogy elindul mindenki borzasztó jó futó, tehát ott vannak, és a végén tudod, hogy nem is az, hogy ő nyert, mert hogy nem arról lesz itt szó, hanem arról, hogy utca hosszal ér be a többi szereplő, de a többi szereplő is nagyon gyorsan odaérkezik, és mi ezt láttuk, tehát, hogy akár Törökország, ott van Brazília, ott vannak az öböl államok, akár Dél-Kelet-Ázsiában mondjuk, akár Indonéziát szépen lassan majd említhetjük. Tehát azt látjuk, hogy igazából ez a versenyfutás zajlik Afrikáért, és hogy ha nem Kína, akkor ott lehet más is, ami egyébként az afrikai államok számára egy további lehetőséget biztosít arra, hogy mozogjanak, de hogy Kína volt az első, de ez inkább egy versenyfutás. Tehát én nem is azt gondolom, hogy konfliktusaik lennének, hanem hogy riválisok ebben a tekintetben ezekért. Tehát, hogy látjuk nagyon jól akár a hitelezést. Tehát például ez az etióp esetben most az arab emírségek hitelezi a stadiont a kínai hitel után. Én azt hiszem, hogy erre kitértünk, mert ez sem fogja megoldani a befejezésnek a kérdéskörét, de egyébként tegyük hozzá, hogy kínai vállalat folytatja, ugye, hogy erre kitértünk.
Mondasz egy nagyon fontos fogalmat, a versenyfutás Afrikáért, jó? Tehát visszamegyünk a gyarmatosítás időszakába, és ott tényleg arról volt szó, hogy egyébként mondjuk 1890-es évektől egy folyamatot látunk magunk előtt, egészen az első világháborúig, ami a versenyfutásról szól, aztán majd abban fog testet ölteni, hogy egyébként az európai gyarmatosítók felosztják maguk között a kontinenst. És akkor van egy-két szeglet, mondjuk Etiópiáról ne beszéljünk, de mégis említsük, mi nagyon büszkék rá egyébként, hogy szétverték, visszaverték Mussolini próbálkozásait, és hogy igazából nem voltak gyarmatosítva, csak egyébként volt egy néhány éves mondjuk benyomulása az olaszoknak. Ezt mondjuk félretéve, igazából azt lehet látni, hogy ez a versenyfutás ez abszolút megfogható volt, tetten érhető volt. Miért? Nyersanyagokért, háttérországért, egyébként besorozni például a szenegáliakat a francia lövészezredbe, és itt tovább. Most évek óta lehet hallani a második versenyfutás Afrikáért fogalmat. És én az afrikaiak nevében ezt itt most szeretném kikérni magamnak, meg nekik. Mert elmondom miért. Azért, mert a versenyfutás Afrikáért az pontosan egy olyan kategóriába helyezi az afrikai oldalt, és az afrikai aktorokat, ami egy sokkal alacsonyabban lévő, kapacitások nélküli, szinte akaraterő nélküli, magára hagyott valamiről szól, nem pedig arról egyébként, hogy az afrikaiak hát ugyanúgy aktorok, egyébként szereplők, és világos módon sokkal inkább a periférián lévők, sokkal több problémával küzdenek, de önálló entitások, független aktorok, akik egyébként saját politikákat határoznak meg, és teszik a dolgokat, amelyre tehetik a nemzetközi térben. Tehát hagyjuk ezt el, ezt a fogalmat is egyébként, mert van egy tényleg felfokozott verseny a tekintetben, hogy egyébként milyen szerepvállalásokkal különböző szereplők Afrika szerte hogy tudnak megjelenni, de itt, amire kikanyarítanám, az az, hogy az afrikai fél fogja eldönteni sok esetben, hogy mi történik. Sőt, egyre inkább az afrikai fél, ez az afrikanisztikában, a politikai afrikanisztikában az afrikai ágens terminus. Tehát akkor, amikor ott van egy olyan ágens, amelyiknek van egy döntéshozatali kapacitása, és el tudja dönteni, hogy a török ajánlatot, a kínai ajánlatot, az amerikai ajánlatot, az Európai Uniónak akármilyen csomagját fogadja-e inkább el. És akkor, amikor mondjuk az öböl országból érkező zsetont fogja elfogadni, akkor még mindig utána egy három szög kooperációban ki tudja szervezni a kínai cégnek, aki majd megcsinálja tényleg az infrastruktúrás beruházást. Tehát van egy fordulat e tekintetben, és amivel lezárnám ezt, az egy gánai közgazdász, George Aitej, aki bevezette azt, hogy az afrikai kérdésekre afrikai megoldásokat kell ajánlani és megtalálni, és egyébként ezt a külső tér is fogadja el. Vegye észre, hogy ez így van. Az afrikaiak megmondják, hogy milyen problémáik vannak, és egyébként képessé válnak arra, hogy saját megoldási képleteket is letenek az asztalra, amihez majd megválasztják, hogy egyébként milyen aktorokkal dolgoznak együtt. És ez most túl idealisztikusnak is hangozhat, mert világos módon, hogy ott van egy csomó nagyon durva geopolitika, nagyon durva pragmatika, nagyon durva egyéb nyomás, ezzel együtt mondom, hogy felnövőben van egy afrikai ágens.
Hogyha Európából nézünk Afrikára, akkor a leggyakrabban felmerülő probléma, akár közbeszéd szintjén is, az nyilvánvalóan a migráció, az Afrikából Európába irányuló bevándorlóknak a tömegei.
Illetve a száhelövezet.
Illetve a száhelövezet.
Igen, igen.
Így. Na de hogy annak idején, még amikor az első nagy migráns krízis, ugye 2015-16 környékén, akkor nagyjából úgy látszódott, hogy az igazán nagy afrikai migrációs folyamatoknak a túlnyomó többség az kontinensen belül lezajlódik. Tehát nagyjából ilyen 90-10%.
Ez így van. Mai napig.
És ez a mai napig, ez lett volna a kérdés, hogy
Mai napig így van. A globális afrikai migrációk nagyjából 90%-a intrakontinentális migráció.
Azért, mert megfogják északon, európai pénzből, vagy egész egyszerűen azért, mert természetesen így alakul?
Természetesen így alakul egyébként, sőt, van egy csomó olyan erőfeszítés. Afrika szerte vannak regionális gazdasági közösségek, az Afrikai Unió 8 ilyet akkreditált, ezen kívül van még másik 6, amíg kvázi regionális integrációkat jelent. Van egy csomó átfedő tagsági viszony egyébként, ami nehezíti ezeknek a regionális integrációknak az elmélyülését és a kitágulását, de igazából van egy Afrikai Uniós keret, amiben ott vannak egyébként ezek a regionális gazdasági elképzelések, és ezek a regionális gazdasági közösségek is például előálltak olyan közös politikákkal, ami a régión belüli cirkuláris migrációt szorgalmazzák sokkal inkább, és inkább azt szabályozzák, és teszik egyébként reguláris, rendezett migrációvá. Uh-huh. És ez azt fog eredményezni, hogy ez kielégíti az afrikai igényét. Ők nem akarnak elmenni az otthonaikból. Ha tehetik, nem akarnak elmenni az otthonaikból, hanem inkább átmennek a szomszédos országba, ha ott van mondjuk egy munkalehetőség, de sokkal inkább közel akarnak maradni az otthonaikhoz, az otthoni őseikhez. Ez egy nagyon-nagyon mélyen gyökerező egyébként kulturális kontextus, amivel igenis szembesülnünk kell. Nem akarják magukra hagyni, otthon hagyni az ősöket, és itt tovább. Ha pedig ezt meg kell, hogy tegyék, és mondjuk valaki a faluból ki lett jelölve, vagy igen, akkor te most jussál be Babilonba, hogy mondják sokan Európába, a paradicsomba kb. Vagy az Egyesült Államokban van egy diaszpóra kötődés, mert akkor ott a unokatesod majd tud segíteni neked egy munkát találni, akkor az lesz az első dolga, hogy olyan munkát találjon, amiből haza tud utalni. Ugye itt a hazautalások volumene Afrika különböző országaiban éves GDP-k súlyos 15-20-25%-ához is mérhetőek. A külföldi diaszpórában élő, külhoni diaszporában élő afrikaiak által hazautalt pénzekről beszélek. Uh-huh. Tehát igazából igen, ez egy természetes történet, ráadásul erre az afrikaiak maguk erősítenek rá, hogy pontosan a felnövekvőben ott lévő, egyébként kitárulkozó, egészen elképesztő demográfiai óriások, a fiatal populáció, az helyben tudjon valamilyen munkát végezni egyébként, hogy a gazdaság működhessen, és egyébként a gazdaság fejlessze tovább az országot.
Egyébként csak hogy gyorsan így visszakapcsoljunk itt is ehhez a Kínához, meg hogy rivális, vagy kihívó, vagy ellenség. Tehát szerintem pont az afrikai kontinensnek ezen migrációs folyamatai, illetve demográfiai folyamatai mutatják azt, hogy miért lenne érdemes mondjuk Európának is Kínát mondjuk partnernek tekintenie.
Partnernek tekintenie. Tehát tele vagyunk kínai beruházásokkal.
Afrika szerte. Ja. Tehát, hogy nem kihívásként tekinteni azt, hogy ők ott vannak, hanem hogy megnézni azt, hogy ez miképpen segíti a helyi gazdaságokat, a helyi igényeket. Tehát arról beszélni, hogy amikor megépítik a vasutat, azt akkor valójában lehet, hogy képes lesz arra, hogy a helyi problémákat, a helyi kihívásokat kezelje, a helyi gazdasági, nagyon sok esetben gazdasági jellegű problémákat. Tehát, hogy ebben a tekintetben azt nézni, hogy Kína nem a térség, nem a kontinens, nem az afrikai államoknak a destabilizációjában érdekelt. És ez szerintem egy fontos szempont lehet, hogy globálisan így is ránézzünk erre a kínai jelenlétre. Tehát nem kifejezetten, hogy Európában mondjuk miképpen van jelen.
Az afrikai ágens pedig pontosan arról is szól ehhez kapcsolódóan nagyon gyorsan, hogy bizony afrikai kormányok egyre inkább képesek arra, hogy a kínaival, amikor megbeszélnek, mondjuk leülnek, megtárgyalnak és megállapodnak egy infrastruktúrális beruházásról, megjelölik azt, hogy hány százalékban kell a kínai szereplőnek helyi munkaerőt alkalmaznia az adott beruházáson. Ez egy nagyon fontos erő, ami kezd megjelenni és felnőni az afrikai terepen.
Viszont van egy rakat destabilizáló hatás, ezt Balázs legyűjtötte nekem még itt a műsorunk előtt, hogy a kongói konfliktusokat emeltet ki, Nigériát, Kamerunt. Mindezek tükrében van-e bármi esély arra, hogy valaha bárki ezeket az országokat rendesen funkcionáló országokként fogja fel egyáltalán?
Ugye nagyon azért jó a kérdés, mert először is saját maguknak kell felfogniuk saját magukat, hogy most rendesen funkcionálnak, vagy
sem. És ez milyen időtávon belül reális?
És azonnal mondom, de itt amiről szeretnék beszélni, az, hogy tényleg, amire rávilágítod ezt a kérdést, a kérdésen keresztül a valóságra, az, hogy nagyon sok helyen a kormányzással van baj. Uh-huh. Tehát beszéltünk itt mindenről a gyarmatosítók, kik bezárólag, és hogy milyen hagyatékkal hagyták maguk mögött a gyarmatosítók, egyébként egy csomóan nem hagyták, hiszen hogyha az egyik gazdasági közösséget nézem, ez a nyugat-afrikai államok gazdasági közössége, a CFA franc, az még mindig a francia központi bankban van bekötve. Tehát a fiskális politikában a franciák jelenléte például Nyugat-Afrika szerte nagyon markáns. Ettől akadnak szakadni már évek óta egyébként a nyugat-afrikai államok. Hogy lehet akkor egyébként független államokról beszélni, hogyha van egy ilyen függelmi reáció a franciáktól?
Ezt akartam kérdezni.
Na ugye, tehát hogy pontosan így van. Tehát igazából elvesztettem a fonalat most, hol jártunk elnézést?
Hogy hol is, hogyan is tudnák ezek az államok önmagában funkcionálni?
Igen, köszönöm szépen.
Mert hogy ez tényleg egy izgalmas
kérdés. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, igen. Tehát a kormányzás, jó? A kormányzásra világít rá ez valójában, és a függetlenedést elnyert időszaktól folyamatosan azt látjuk, hogy sok afrikai országban, még mindig túl sok afrikai országban az afrikai politikai elitek rosszul kormányozzák a saját országaikat.
Azért, mert nem tudják, mert nincs meg hozzá kellő politikai tudás. Miért?
Ez azért jó, mert az első időszakban nem tudták jól kormányozni, mert nem értettek hozzá. Az afrikanizáció arról szólt, hogy dobjuk ki a fehéreket mindenhonnan. Egyébként mi nem vagyunk képzettek annyira, hiszen járhattunk iskolába. Ja nem, mert a fehér nem is engedte meg nekünk, de igazából az afrikanizációval nem oldották meg a kormányzási nehézségeket és gyengeségeket, sőt mélyítették ezt a problémát. Ma pedig már arról van szó sok esetben, azért Afrikában, ha körbenézünk, az afrikai országok jelentős része multietnikus. Súlyosan multietnikus, és bizonyos markánsabb etnikai csoportok sok esetben nem tudnak megegyezni a hatalom megosztásáról ilyen szempontból. Tehát az egyik kvázi egy ilyen etnikai nepotista módon kiszorítja a másikat a hatalomból, és akkor egymásnak feszülnek, ebből lesz polgárháború, fegyveres konfliktus, de biztos, hogy nem fog működni egyébként az ország. Uh-huh. Nem fog működni, sok esetben, ha már a kongói konfliktusokat említjük, akkor pedig pláne egy akkora területen, mint a Demokratikus Kongói Köztársaság, például az észak-kelet-kongói területeken kormányzatlan területekről beszélünk. A központi kormányzat képtelen ezeket a területeket átlátni sem. Uh-huh. Tehát ott rögtön a hadurak kényekedvük szerint fognak egyébként működni. Sok esetben egyébként hozzáteszem, hogy ők fognak biztosítani olyan szolgáltatásokat, amit egyébként a központi kormányzatnak kéne. Tehát amit akarok az egészen mondani, hogy az afrikai kormányzással is súlyos bajok vannak.
És hát nem tudom, hogy akarok-e válaszolni a kérdésre, mert hogy milyen időtávban beszéltünk ezekről, mert hogy nagyon-nagyon pesszimista lenne az én válaszom. Igen, tehát hogy lehet, hogy pesszimistább is lenne, mint az Istváné ebben a tekintetben. Tehát, hogy ha megnézzük, tehát, hogy igen, tehát hogy nagyon-nagyon fontos, hogy elmenjünk, hogy a gyarmat. Tehát, hogy egész egyszerűen ezt most már nem feldolgozni kell, hanem elfogadni, hogy ez van, és ezzel együtt élni. És szerintem itt az afrikai államoknak is nagyon-nagyon komoly hibái is voltak. Tehát, hogy önmagában akár mondjuk a határoknak az újragondolása. És ebben ők maguk is azt mondták, hogy akkor ez legyen így. Ez egy óriási hiba volt. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi és egyébként ugye az a baj, hogy ezt az Európából induló nemzetállami gondolkodást akarjuk rá erőszakolni azokra a multietnikus államokra, amelyeknél ennek semmiféle lehetősége nincs. Ezt látjuk Etiópiában is egy elképesztő probléma. Tehát, hogy ameddig ezek a folyamatok zajlanak, szerintem nagyon-nagyon nehéz lesz ezt megoldani, és akkor ez csak az egyik elem. És amit látunk, és itt akkor elmehetünk a Száheltől, de lent vagyunk Kongóban is, és akkor itt ez az egész sáv is, tehát nem csak a Száhel sáv, hanem ha lemegyünk Kongóig, ott ezek az államok mind ezekkel szembesülnek, hogy valójában egymásra ható kihívások egymást erősítve vannak jelen, sok esetben a globalizáció negatív következményeinek is köszönhetően. Tehát az, hogy a klímaváltozás itt elképesztő módon csapódik le, a szárazság, a csapadékos időszaknak az átalakulása, ugye ezeknek mi is látjuk a következményeit, hogy lehet, hogy megvan az éves csapadékmennyiség, csak egészen irracionális időszakokban is módon esik le, a Száhel-övezetben ugyanezt látjuk. És akkor ott van a drasztikus népesség növekedés. Tehát, hogy mindent egyszerre kell, tehát az a leg talán nagyobb feszültségeben, vagy a legproblémásabb helyzet, nem is tudom, hogy milyen szót használjak, hogy mindent egyszerre kéne megoldani, és bocsánat, látjuk azt, hogy gazdasági kihívásokkal európai államok küzdenek, és náluk nincsenek ilyen drámai demográfiai feszültségek, és hogy milyen komoly európai politikai folyamatok, átalakulások zajlanak, és most ezeknek az államoknak ugyanezeket a problémákat úgy kell megoldani, hogy közben elképesztően sok az egyébként munkanélküli, vagy politikusokból kiábrándult, vagy a politikából, vagy az államból kiábrándult állampolgár, aki nyilván megpróbál más megoldásokat keresni, adott esetben radikalizálódik, megjelennek a különböző lázadó szervezetek, adott esetben a nemzetközi terrorizmus, ami ugye megint csak egy ilyen globális jelenség, és arról beszélünk, hogy egymásra pakolva egymást erősítik ezek a kihívások, és akkor el kell várnunk azoktól az államoktól, amelyek igazából soha nem tudtak demokratizálódni. Soha nem ment végbe az átmenet, soha nem tudott ez egy békés módon végbe menni, elvárni, hogy ezeket megoldják. Tehát, hogy nem azt akarom mondani, hogy soha, mert nem mondhatjuk, és ezt Bondóta is tudjuk, nem mondhatjuk ki, de hogy itt arról beszéljünk, hogy itt most hogy egy jó kormányzat kell, és akkor kin vannak a bajból, tehát, hogy az ilyen München-üzenik megoldás lenne. Tehát, hogy nem tudják magukat kiemelni ilyen módon. Itt strukturális, globális átalakulások ennek, ezt úgy mondom, hogy globális kihívásokkal nézünk szemben a világ számos térségében úgy, hogy nincsenek globális válaszaink. Tehát, hogy nincsen egy globális szervezet, azt mondom, hogy itt a kihívás, akkor erre válaszolunk, mert hogy van ugyan ENSZ, de hát az ENSZ az megint csak a nemzetállamok, az egyéni érdekekkel rendelkező nemzetállamoknak a gyűjtőhelye.
Egyébként az afrikai válaszok fontosak lesznek. Tehát ugye itt globális válaszokról beszélünk, összefogásokról beszélünk, stb. Visszakanyítom a George Aitéhez, egyszerűen kellenek az afrikai válaszok, ahhoz ennek az afrikai ágensnek kell felnőnie, és egyébként tényleg valóban sok mindenben egyetértek azzal a kapcsolatban, amit Zolit mondott, de vannak egyébként jó példák, és vannak afrikai sikersztorik már most, az egész kontinensen. Legyen az egyébként Ruandát említed, óvatosan bánnék azért azzal a Ruandával. Ruanda az egyik sikersztoria az afrikai kontinensnek jelen pillanatban. Mauritius például, mindig Gánáról beszélünk, Botswanáról beszélünk, Mauritiusról például, hogyan alakítja át tényleg azt a monokulturális, a cukornádra épülő egyébként kereskedelmét, hogyan diverzifikálja a gazdaságát, és egyébként vonzza be a különböző tőkét, és ez hogyan menedzseli jól. Márpedig jól menedzseli, ehhez az kell, hogy amit egyébként Botswana megcsinálta a 60-as évek közepétől rögtön, saját menedzser réteget saját maga kinevelt, és egyébként a saját érdekek mentén ezek az ottani tudások, amire te is rákérdeztél, hogy akkor képesek voltak-e, tudtak-e, nem tudom, most már képesek arra, hogy megfelelően menedzseljék tovább, mondjuk akár az ilyen diversifikációs törekvéseket. Ruandában mi magunk voltunk ott, volt szerencsénk egyébként 2015 tavaszán Paul Kagame elnökkel is beszélni, kint voltunk egy terepmunkán, és egyébként nagyjából egy másfél órát beszélgettünk az elnökkel, hallgatók, kollégák, stb. Környezetében, sok mindenről kérdeztük, és amikor befejeztük a beszélgetést, ez a sokkal érdekesebb talán, kimentünk, és ott voltak afrikai delegációk, akik vártak bebocsátásra, kérdeztük, hello, kik vagytok? Hát én innen vagyok, onnan vagyok, amonnan vagyok, és mondom, minek vagy? Hát meg szeretnénk ismerni a ruandai modell érdekességeit, értékeit, mert azt gondoljuk, hogy egészen elképesztő, amit Ruanda képes megcsinálni a posztgenocidium időszakban, és szeretnénk tanulni belőle, mondja a másik afrikai delegáció. Plusz, arrébb mentünk, ott pedig fiatal, egyébként az elnök emberei voltak jelen, akik közül az elnök az egyiket elküldte Belgiumba, a másikat elküldte Szingapurba, a harmadikat elküldte az Egyesült Államokba, stb. Hozza haza tudásokat, jó kínai módszertan valószínűleg, hozza haza tudásokat, és bizony azokat okosan építse be egy olyan vízióba, amit ma Ruanda 2050-ig tervezett meg. Egy olyan nemzeti fejlesztési terve van Ruandának, ami 2050-ig egy keretbe húzza az összes ilyen erőfeszítést. Tehát vannak igenis olyan afrikai példák, amelyekből a többi afrikaiak is képesek tanulni.
Beszéltünk arról, hogy a szubszaharai régióban azért viszonylag gyakoriak a különböző nagyon súlyos konfliktusok, legyenek ezek etnikaiak, nyelviek, társadalmiak, simán törzsi, vallási konfliktusok. És nem egy olyan góc területen, azért Kína is jelen van befektetőként, beszéljünk akár Szudánról, Nigériáról, és még sorolhatnám. Ez hogy fér össze azzal, hogy Kína szereti a stabilitást?
Amikor azt láttuk, hogy mondjuk a szudáni példát hoztad, és ugye itt Al-Bashirnak a kormányzatait még a dél-szudáni függetlenség előtt, még a Darfuri helyzet idején, hogy nagyon-nagyon sok kritika érte ott Kínát. Tehát, hogy nekik az volt a céljuk, hogy onnan nyersanyagot, 93 óta szorul lényegében Kína nyersanyag importra, kőolaj importra. És egy Szudán, ahogyan István említette, igazából ott hevert parlagon a különböző nemzetközi szankciók miatt, ugye az amerikai cégek hátrahagyták a területeiket, mert hogy nem kereskedhettek Szudánnal, Khartoummal, és Kína pedig bement, és azt mondta, hogy nekünk meg kell az olaj. Tehát ugye ez a megkésettségből is fakad, tehát hogy nem mentegetve Kína, de igazából a nemzetközi piacon oda mentek, ahol volt elérhető kőolaj, és igazából ez a stabilitás abból fakad, hogy ők stabilan termelték ki a kőolajat, miközben kínai fegyverek adott esetben Darfurban a Janjaweed milíciák esetleg a helyi lakosságot hát optimális esetben zavarták át a másik szomszédos országba, nem optimális esetben pedig adott esetben használták a fegyvereiket is. Tehát, hogy így jelenik ez meg. Na most azért változott annyiban azért Kína, hogy megjelent ez a Responsible China image, tehát ez a felelős Kína kép, ahol tényleg megpróbálja magát egy olyan szereplőként bemutatni, ami az emberiségről. És persze itt ez a klisék, ezek megjelennek, de hogy Kína tesz is ezért, és amit például megpróbál megtenni, az, hogy például Szudánban ott saját maga alakított ki azokat a határozatokat, amelyek nyilván kritizálhatjuk, hogy puhák voltak, tehát hogy óvatosan bántak a kormányzattal, a politikai vezetéssel, Al-Bashirral, tehát hogy látszott az, hogy azért itt óvatos Kína, de hogy mégiscsak szüksége volt arra, hogy tegyen valamit a saját érdekei szerint is, és azt látjuk, hogy például ott vannak ENSZ missziók keretein belül, és ezekkel próbálják a biztonságot garantálni. Tehát, hogy itt könyörögtünk oda vissza, hogy egyedül nem tudja. Tehát, hogy ha az Egyesült Államok lenne, akkor bement volna és lebombázza azt, amit kell, és aztán minden rendben van. Megbeszélik akár Signal csoportban, akár Messenger, akár titkosított események közepette, de hogy meg tudják tenni. Kína nem tudja megtenni. És ezért az ENSZ missziókat támogatja. A dél-szudáni ugye a legjelentősebb missziója. Miért? Mert ugye a dél-szudáni függetlenség után oda kerültek ugye a nyersanyagok. Tehát, hogy ott van minden. És persze kell nekik a Port-Szudán, kell nekik a kártomi finomító, tehát hogy ez nagyon fontos dolgok, de hogy valójában ott van, és megpróbálja ezeket a multilaterális megoldásokat. És ugye itt jön ki az elem, hogy Kína függ azért a világtól, mert hogy függ más szereplőktől. Együtt kell működjön másokkal ahhoz, hogy a jelenlétét ott tudja megtartani. Tehát, hogy én azt látom, hogy egyébként, tehát, hogy összefér ez, és ha ott vagyunk ezekben a konfliktus zónákban, azért láthatjuk, hogy ott jelentősebb a kínai kereskedelem, ahol nagyobb a stabilitás, és hogyha most kifejezetten Szudán és Dél-Szudán, drasztikusan csökken az import mind a két országból Kína részéről, tehát egyre kevésbé jelentős ez az állam, mert hogy egyszerűen egy ponton nem éri meg. És hát ugye Dél-Szudán landlocked countryként, tehát hogy nagyon nehéz is azt mondani, hogy Szudánon keresztül hoznak ki mindent, hogy az ottani polgárháborús helyzet sem segíti a stabilitást. Hát Etiópián keresztül vannak tervek, de nem jutnak ki. Kenyán keresztül vannak tervek, de nem jutnak ki a kereskedelmi útvonalakra, tehát hogy igazából hátra hagyják az országot. Tehát hogy látszik az, hogy ehhez adaptálódva, alkalmazkodva, egész egyszerűen, hogyha olyan a helyzet, akkor hátat fordítanak.
Kínában kezdtünk, Kínával zárunk. Zoltán, István, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma.
Mi is köszönjük szépen.
Köszönjük a kérdéseket és a beszélgetést.
Balázs, neked nem különben veled, még folytatjuk. Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülkét jövő héten fogjuk folytatni, addig viszont iratkozzatok fel ránk a YouTube-on, Spotify-on, valamit fizessetek elő a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.